Két autó karambolozott a 65-ös főúton Som és Ságvár között. A 73-as kilométernél a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
A Dunántúlon süt a nap, a középső és keleti tájakon azonban még többnyire borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Kellemes szombat délutáni rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. 4 perccel múlt 12:30, június 13-án szombaton, és már zajlik javában a futólövészet a budapesti öttusa világkupa férfi döntőjében. Kapcsolunk a bokcsarnokba Kreisz Bálinthoz.
Közel 3,5 perce kezdődött a kombinált szám, amelyet Böhm Csaba a negyedik helyről 4 másodperc hátrányból kezdhetett meg, míg Koleszár Mihály a 15. pozícióból 43 másodperces hátránnyal. Két lövészeten már túl vannak a versenyzők, és jelenleg a második 600 métert futják. Böhm Csaba a lövészeteknél annyira nem szerepel jól a mai napon, így jelenleg csak a 8. helyen áll, és 17 másodperc a hátránnyal a versenyvezető Dákhoz képest. De itt a dobogóért félhetően nagyon nagy csata lesz, mert 4-5 versenyző egybe van, és Dák érkezik vissza, a csarnokba megkerüli az OCR pályát, ami azt jelenti, hogy hamarosan befejezi a második körét, és megkezdi a harmadikat. Mögötte jönnek a versenyzők a másodiktól, az 5. helyig van egy kisebb boly, és aztán a 6-tól a 8-ig egy másik csoport. Dák ebben a pillanatban halad át a célvonalon, 4 perc 12 másodperc alatt teljesítette a két kört, elképesztően gyorsan meg le tudják a távot, egyébként a versenyzők nagyjából 10 és fél perc egy versenynek a hossza. Most érkezik be a második csoport, akik 10 másodperc hátrányban vannak Dákhoz képest, és tőlük még egy 6-7 másodperccel van lemaradva a harmadik üldözőcsoport, köztük Böhm Csaba is, aki ebben a pillanatban a 7. helyen futott át, és állnak már be a lövészethez. Dák 3 zöld találatnál jár, még 2-t kell neki lelőni a lézerpisztolyokkal. Böhm Csaba most foglalja el a helyét, Dák időközben végzett, de neki sem volt annyira gyors ez a lövészet. Böhm az első találat, az első kísérletét elrontja, a másodikat is, a harmadikat is, ez sem megy neki annyira jól, a negyediket is, ez a dobogóba kerülhet, az 5. az jó, megvan az első találat, most még egy jó találat, még egy jó, így kéne ezt folytatni, most egy újabb hiba, 3 jó találatom van, megvan a negyedik, és ott az 5. zöld lámpa is. Sajnos ez a lövészete is csak 19 másodperc volt, itt a legjobbak átlagban 12-13-at szoktak hozni. Böhm Csabának is a jobb napokon ez az átlag simán megvan. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem a jobb napok közé tartozik a lövészetet illetően, de nem is lehet ilyen könnyű, ilyen hamarban folyamatos zene és műsorközlés mellett lőni, úgyhogy nyilván érthető, hogyha ez az ember koncentrációját megzavarja. Böhm hátránya 22 másodperc az élenállóhoz képest, a dobogós pozícióhoz szemben pedig 15, úgyhogy ez még nem ledolgozhatatlan 2,5-3 körrel a vége előtt. Koleszár Mihály a 13. helyen áll, 41 másodperc a hátránya, ő is még néhány helyet mindenképpen jöhet föl, előtte van egy versenyző, aztán utána egy nagyobb szakadék, 20 másodperc, Dák időközben visszaér az arénába, egyedül halad a győzelem felé, nagyon magabiztosan fut, és a lövészete is összességében a jobbak közé tartozik a mai napon. 8-9 másodperc az előnye, magabiztos, egy újabb 600 méter végéhez ér, 1800 métert, tehát lefutott már a 3000-ből, és 3 lövészeten is túl van. A hangzavar, amit önök is hallhatnak, talán az annak szól, hogy Böhm Csaba is visszaért az arénába, így most is a 8. helyen áll, és közelít az előttük lévőhöz. Nagyon jó lenne egy pontos, precíz lövészet, mert futásban le tudja dolgozni azt a hátrányt, amit összeszed a lövészetek alatt, de hogyha összejön egy jó sorozat 5 pontos találattal, akkor akár még a dobogó is megcsíphető lenne. Dák már a lőállásban egy találata jó, 2 jó, őt nagyon nehéz lesz utolérni, 3 jó, a többiek még besálltak a lőállásba, és Dák már mindjárt végez. Most volt az első rontása, most egy második, és a már jó, úgyhogy Dák befejezte, és mögötte Fleuroa is, úgyhogy a német-francia csata lehet, a francia most gyorsabban lőtt, mint német riválisa, Böhm Csaba leáll. Jó az első találat, na így kéne ezt folytatni, a második is jó, eddig még nem hibázott ebben a sorozatban Böhm Csaba, most az első rontás, de egy újabb jó kísérlet, még egy jó, és még egy jó, egy hibával lehozta Böhm Csaba ezt a lövészetet 10 másodperc alatt, úgyhogy innen akár még a dobogó is meg lehet, és megcélozhatja. Nagyon szép volt ez a lövészet, a 6.-7. hely környékén jött ki, itt van egy nagyobb csoport megint, akik a dobogóért küzdenek. Dák és Flora elszakadt, utána Gricza, cseh versenyző, 7 másodperc hátránya, majd Forrest, Kovácsuk, Boris, Olejájc és Böhm 13-tól 20 másodpercig terjedő hátrányban, de ez egy nagyon izgalmas csata a dobogóért, amit folytatni fognak itt a következő néhány percben. Koleszár Mihály időközben feljött a 12. pozícióba, javítani tudott még egyet, és túl van az újabb lövészetén. Várjuk azt, hogy visszaérjenek az arénába a versenyzők. Nagyon-nagyon izgalmas lesz az, amikor megjelennek, és újra a közönség elkezdi egyszerre bíztatni Böhm Csabát. Dák és Flora már visszatért a csarnokba. Dák továbbra is vezet, nagyjából 2 másodperc az előnye, szinte ugyanolyan tempóban futnak, és visszaér a harmadik, aki Benjamin Gritz, jön a 4. versenyző, Forrest, mögötte az 5., már csak néhány másodpercet kell várni Böhm Csaba megjelenésére. A 6. és a 7. is itt van. Böhm Csaba megérkezett az arénába, egy kicsit lemaradt most az előtte lévőkhöz képest, 20 másodperc a hátránya, ez a dobogóhoz képest 12-t jelent, csengetnek Dagnak, elkezdi az utolsó körét, Flora mögötte, ők ketten fognak harcolni a győzelemért, Ritz átlép a 3. pozícióban, innentől fontos, hogy számoljunk egyet, nézzük meg, hogy a dobogó mennyire van messze, még mindig Böhm Csaba most jutott be az utolsó egyenesbe, itt a célkapu előtt 10 másodpercre járunk, 11 másodpercet kell ledolgozni az utolsó körben, ha szeretne dobogós lenni. Dag és Flora már elkezdte a lövészetet, fejfej mellett haladnak. Flora most jobb és precízebb, ő fejezte be elsőként, úgyhogy futhat a győzelemért. Dag nem sokkal mögötte lemaradva, az első két hely úgy tűnik, hogy elment, és volt még egy nagyon gyors lövészet a cseh versenyzőtől, Gritztől. Ő elment a 3. helyen, őt még utol lehetne érni, de nagyon pontos lövészet kell. Az első találat jó volt, most viszont 2 rontás Böhm Csabától. Újabb jó kísérlet, 3 zöld lámpa, 4 zöld lámpa, és rontás, ott az 5. zöld lámpa. Óriási futás fog kelleni, ez egy 17 másodperces lövészet volt, ebben is maradt néhány, de már ahogy kifutottak a lőtérről, előzött egyet, és véhetően fog még egyet. 27 másodperc a hátrány a dobogóhoz képest. 20 Kovácsuk nagyon-nagyon jól lőtt, és szinte semmiből a 13. helyről indulva megjelent a dobogó 3. fokán. Olyan gyors lövészetet csinálta, ami talán az egész versenyen a legjobb volt. Dák visszaelőz, itt azért az első helyért megy a csata. Flora jött ki ugye a lövészetről elsőként, de Dák gyorsabban fut, és Flora már kicsit fárad, lehet, hogy még a 2. helyen sem lesz meg, mert Kovácsuk nagyon érkezik. Sajnos magyar szempontból úgy néz ki, hogy Guzi Blanka tegnapi győzelme után nem lesz újabb dobogó. Futnak be az utolsó 2 kanyarhoz, már csak 150 méterre van hátra a versenyvezető Dagnak, aki ebben a pillanatban ráfordul a célegyenesre, és már csak néhány másodperc választja el attól, hogy megnyerje a budapesti öltus a világkupát a férfiaknál. Ez ebben a pillanatban megtörténik. Körül a 2., és Kovácsuk a 13. helyre rajtolva a 3. Böhm Csaba már az utolsó előtti kanyarját teljesíti. 5., 6., 7. helyen fut, és most fordul rá a célegyenesre. A helyezés és a dobogó hiány ellenére is nagy, óriási tapsot kap. Elképesztő hangulat előtt teljesíti az utolsó métereket. Böhm Csaba a 7. helyen zárja a budapesti öltus a világkupát. Koleszár Mihály pedig egy kicsit elfárad, ő is érkezik már be, de neki a 13., 14. hely lesz az, ami kinéz. Várjuk meg még az ő helyezését, és aztán odaadjuk a szót a budapesti stúdiónak a kajakkenu versenyekre. Koleszár Mihály ráfordul az utolsó egyenesre, már csak 50 méterre van még egy utolsó sprinttel, hogy utolérje az előtte lévőket. Koleszár Mihály a 14. helyen zárja a budapesti öltus a világkupát. A férfiaknál tehát egy 7. és egy 14. hely a döntőben Böhm Csaba és Koleszár Mihály révén. De ami fontosabb, hogy Guzi Blanka tegnap a hölgyeknél győzelemmel zárt, Erdős Rita pedig a tizedik lett. Ezzel véget ért a háromállomásos világkupa sorozat magyar sikerekkel a különböző helyszíneken, de hamarosan az öttusázók legjobbja ismételten hazánkba és a Bokcsarnokba látogatnak, ugyanis június 24-e és 26-a között itt lesz a budapesti, vagy hát az öttusa világkupa döntő, ahova a három állomás 36 legjobb versenyzője kvalifikált, mint mind a két lendel a Szóval stúdiói.
Ugyanis a kora délutáni programban a kajakkenu Európa bajnokságon 4 döntőt rendeznek. Egy döntő időközben már véget ért, a női kenu egyesek 200 méteres távja. Ott Paragi Petra volt érdekelt a magyar versenyzők közül. A 18 éves szegedi kenus újonc felnőtt világversenyen. Itt a rajtnál egy picit beragadt, én úgy láttam, hogy belehúzott a rajtgépbe, így aztán nagy hátrányt szedett össze már az első métereken, és végül is Truskinát megelőzve a 8. helyen fejezte be ezt a döntőt Paragi Petra, élete első felnőtt világversenyén tehát a 8. lett női C1 200 méteren, amit Judmila Luzan, az ukránok klasszis versenyzője nyert meg. Egyébként 200 méteren nagyon magabiztos különbséggel, majdnem 2 másodperc előnnyel, ez tényleg tetemes előnynek bizonyult 200 méteren a sprinttávon. A második nagy versenyben az olasz Olimpia della Giustina lett, még a harmadik Dorota Borowska, a címvédő, egyébként a szám 4-szeres Európa bajnoka, a lengyel Borowska, és az előző 2 Európa bajnokságon ő győzött, tehát ez a sorozata most megszakadt ezzel a bronzéremmel. Még egyszer tehát a végeredmény, ukrán arany, olasz ezüst és lengyel bronz, Paragi Petra pedig a 8. helyen fejezte be a női kenőegyesek 200 méteres távját. Ebben a versenyszámban tavaly Takács Kincső a negyedik lett, és érdekesség, hogy itt a válogatót Kis Ágnes nyerte meg, de ő, valamint a második helyezett Nagy Bianka is a párosra összpontosít. Itt a kenu kettesek 200 méteres távján majd délután, a délutáni program első döntőjében lesz érdekelt a két korábban említett magyar versenyző, Kis Ágnes és Nagy Bianka. Paragi Petra pedig harmadik lett a válogatón, és végül is megkapta bizonyítási lehetőséget erre az Európa-bajnokságra. A Brandenburgi világkupán például B döntőzött, ott összesítésben 11. lett, itt ezen az Európa-bajnokságon tehát 8.-ként zárt a 18 éves szegedi kenus. Folytatásban pedig kora délután még 3 magyar érdekeltségű döntőt rendeznek, de hát itt igazából nem is kell hozzátennem a magyar érdekeltségű jelzős szerkezetet a döntőhöz, mert az Európa bajnokság gyorsasági szakágában minden egyes fináléban van magyar résztvevő a Montemor-Óvejói helyszínen. 12 óra 49 perctől, tehát nagyjából 3 perc múlva jön majd Hodován Dávid férfi C1 200-on, aztán 13 óra után 5 perccel jönnek a kajak négyesek, először a férfiak, méghozzá Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételben, és 1:45 előtt 1 perccel a női K4 is a vízre száll. Itt egy nagyon fiatal egység, Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsidorina és Mészáros Anna versenyez majd olyan reményekkel, hogy akár a dobogót is el lehet csípni. Egyébként az az érdekesség, hogy a férfi kajak négyes a csütörtöki előfutamot azt a világ minden idők legjobb idejével nyerte meg, köszönhetően a hátszélnek, meg annak, hogy némiképp azért a puha víz, ami a Montemor-Óvejói helyszínen jellemző, az is segítette a versenyzőket. Várunk még egyelőre tehát a folytatásra, Hodován Dávid döntőjére a férfi kenőegyesek 200 méteres távján. Érdemes addig viszont kitérni arra, hogy ez a portugáliai helyszín legutóbb 2013-ban rendezett kontinens viadalt, akkor a magyar csapat 4 arany, 3 ezüst és 5 bronzéremmel zárta az Európa-bajnokságot. Következik tehát Hodován Dávid döntője majd a férfi kenőegyesek 200 méteres távján, és még annyit mindenképpen hozzáteszek, hogy tavaly a Racsicei kontinens viadalon 15 érmet gyűjtött be a magyar válogatott, 7 arany, 3 ezüst és 5 bronz, és az az érdekesség, hogy itt a kenusok sprint távján még egyelőre a nagy áttörés nem jött össze a magyar versenyzőknek, az utóbbi években ugyanis elmaradoznak az érmek, viszont például tavaly Hajdú Jonatán kicsivel maradt le a dobogóról. Most Hajdú Jonatán szintén csak a párosra összpontosít, Hodován Dávid kapja meg így a bizonyítási lehetőséget. Érmes reményei alig ha lehetnek Hodovánnak, de tapasztalatszerzésre ez egy ragyogó lehetőség. A csütörtöki előfutamból közvetlenül jutott be a döntőbe a 2001-es születésű paksi kenus. Mellett az egyesen Preszláv Georgiev, egy bolgár versenyző, a kettesen tehát Hodován Dávid, Kollár Kristófot győzte le a május végi pótválogatón, ott dőlt el, hogy ő vehet részt ezen az Európa-bajnokságon. Antonin Krabal Csehországból a hármason tavaly hatodik lett, a négyesen Pablo Graña, a spanyol a címvédő, Racsicében 2 ezüst és 1 bronz után ért fel végre a kontinens tetejére, az ötösen a nagy rivális a fehér orosz Alexander Zubok, a hatoson Svinárjov, a hetesen a lengyel Kojedics, még a nyolcason egy német, a kilencesen egy moldáv. Megtörtént a rajt, itt ez egy nagyon gyors futam, a rajt is nagyon fontos, Hodován Dávid egyébként nem kapta el rosszul, de Pablo Graña az első 50 méter megtétele után kiemelkedik a mezőnyből, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, zajlik jelenleg is a férfi kenőegyesek 200 méteres döntője a mezőnyben Hodován Dáviddal. Pablo Graña egyelőre vezet, 100 méter van még hátra, a spanyol címvédő egy hajó ornyival mindenkit megelőz. Érkeznek a befutóra versenyzők, jól tartja magát ott Svinárjov a hatoson, ő veszélyezteti Graña győzelmét, és egy berúgás dönt majd a versenyzők között. Hodován Dávid a vert mezőnyben nagyjából a 6.-7. pozícióban érhetett a célba, és hogy itt spanyol arany vagy történetesen orosz aranyérem született, az majd a célfotó alapján fog eldőlni. A címvédő Graña magabiztos, felmutatta a hüvelykújját, ez lehet, hogy annak szól, hogy övé a győzelem, Svinárjov egyelőre még nem gratulál neki, tényleg csak a célfotó fog dönteni e között a két versenyző között. Hodován Dávid a dobogótól messze, mondom, a 6.-7. hely környékén ért be a célba Hodován Dávid a férfi C1-200-on. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa bajnokság első döntős napján most ért véget a negyedik döntő. Itt Hodován Dávid a dobogótól messze haladt át a célvonalon. Eddig a magyar éremkollekció egy ezüstéremből áll. A férfi K1 1000 méteren, tehát a királyszámban a kajak egyesek 1000 méteres távján Kopasz Bálint lett ezüstérmes, remek hajrával meg előzte a hazai pályán versenyző Pimentát, ám Kravetszel már nem bírt, Kopasz Bálint tehát ezüstérmes. A férfi kenuegyesek 1000 méteres távján Juhász István, aki először indul ezen a számon felnőtt világversenyen, 8. lett, itt cseh aranyérem született, és nemrég ért véget a női kenuegyesek 200 méteres távja a sprintávon, az EB újonc Paragi Petra a 8.-ként zárt, Hodován Dávid végső helyezése pedig az 5. hely, Szergej Svinárjov a győztese a férfi C1 200 méteres döntőnek. Mi pedig folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádión, méghozzá azzal, hogy a folytatásban tehát jönnek majd a kajaknégyesek, erre még egy szűk negyed órát várni kell, és hát mindenképpen érdemes velünk maradni itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy minden egyes világversenyre elmondható az, hogy a leglátványosabb versenyeket természetesen a kajaknégyesek teljesítik, a férfi és a női mezőnyben is magyar résztvevővel a döntőben, úgyhogy érdemes itt maradni a Nemzeti Sportrádióban. Még egy utolsó gondolat tehát a férfi C1 200 méteres döntőt illetően, 75 ezered másodperc döntött Svinárjov javára, ennyivel előzte meg tehát Pablo Grañát, a spanyol címvédőt, ez szemmel nem látható. A célfotó az azért segít itt a bíráknak eldönteni, hogy ki az aranyérem. A harmadik végül is a fehér orosz, de semleges színekben versenyző Zubok lett, míg a negyedik az a lengyel Kojedics, aki Nézem itt a különbséget, nagyon kicsivel, mindössze egy tizeddel előzte meg Hodaván Dávidot, aki tehát az ötödik pozícióban haladt át a célvonalon. Egyelőre tehát egy érem magyar részről a Montemoro Vejjói kajakkenú Európa-bajnokságon, az pedig Kopasz Bálint érte el. Az ezüstérem az azt jelenti számára, hogy tovább növelte érem kollekcióját az Európa-bajnokságokról. Folytatásban majd meghallgathatjuk Kopasz Bálint értékelését is, és jön majd most már negyed órán belül a férfi kajak 4-es 500 méteres döntője is. Addig viszont most egy rövid ideig zenélünk, jön többek között a Pet Shop Boys.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
I'll show you how a real queen behaves. just lucky to get close to the throne. I'm not worthy, I'm not worthy, but she's taking me home. Yeah. No damsel in distress, no need to save her. She's a goddess, I would never try to change her. She knows she got my world inside of her palm, but she can have whatever she wants.
I'm a queen, I'm a boss, I'm a brat. Yeah. Hella independent, I get this, I get that. Uh-huh. Shout out to the girls from the burp to the trap. I don't need a man for shit, put myself on the map.
Oh,
and they thought I was done. I ain't even hit my peak and I'm still on the run. I'm my Lolo on the laptop, I'm running the track. Only time I see a L's in a luxury tax. And my whole team when they post a pic just because they're like, oh, she chillin'.
Yeah.
Me and all the deals and my lipstick still it. I need acrylic nails, I don't need no critics. Back. So witty gon' blow, so witty gon' shine.
Yeah.
Circle full of tens, I don't see no nines. My name on they lips, my name on they mind. How I take it from the block to the Hollywood sign.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kereken 13 órakor folytatódik a közvetítés sorozatunk a kajakkenu Európa bajnokságról, a portugáliai Montemoro Vejóból. A mikrofonnál Tóth Béla, ahogyan korábban a közvetítésünkben elhangzott, férfi kajak egyes 1000 méteren Kopasz Bálint ezüstérmes lett, méghozzá Kravets mögött, Pimenta a hazai versenyző előtt. Kopasz Bálint a futam után értékelt, méghozzá a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtósának, Kurilla Viktornak.
Egészen elképesztően jöttél megint a végén, le is kellett itt ülned egy kicsit pihenni. Milyen érzésekkel szálltál ki most a hajóból?
Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Eltölt a nap későre, maradt egy kicsit a vacsora, az az egyik. Amiatt nem tudtam úgy kielvezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire elfáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami két napja történt, hogy eltört a hajóm, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a formája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart. Lehet, hogy éppen ilyen kis picike múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott cserbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe. Úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
Pimenta nagyon ment, ezt vártuk, hogy nagyon be fog kezdeni az elején. Láthattad is, hogy hol állsz hozzá képest. Kravets volt, aki a négyesen a végén a legjobban bírta. Mennyire számoltál vele, vagy láttad-e, hogy ő hol tart éppen a pálya közben?
Tökéletesen érzékeltem, nyilván nézelődni nem nézelődtem közbe, de elég közelnek tűntek a pályák, és mellettem a Pimentát, illetve akkor ezt a Kravetset láttam, hogy ott vannak erről. Nyilván nem az ő utazójukat vettem föl, nekem az túl erős lett volna, így tudtam tartalékolni a végére, és így tudtam ez egy háromba lenni. Úgyhogy a pályát azt jól csináltam meg, ahogy kell, úgyhogy ennek is már ülök, mert az mindig jó érzés, hogy az ember nem szúrja el. De van még ebben fantázia és potenciál ebben az 1000 méteres formában.
Hol látod még ezt a fantáziát, potenciált, ahogy te fogalmazol?
Kicsit még nyugodt a felkészülés, ami hosszú heteket jelent. Egy biztos nyugodt edzőtáborba, és minél kevesebb stressz, ami azért ott van a kajaksport mellett, ami mindennapokban, és akkor tudnék egy jó felkészülést, akár elmenni a hegyekbe egy pár heted, tehélegesen egy jó pár hétről beszélünk, azért az is jó lenne akár magaslaton, de oda azért nyilván nem csak egyedül mennék, hanem pár versenyzővel, szerintem az nagyon király lenne, környezetváltozatosság.
A kajak egyesek 1000 méteres döntőjében ezüstérmet szerző Kopasz Bálintot hallottuk. Jön a férfi kajak négyesek 500 méteres távja, egy picit zordabb időjárás van itt Portugáliában, mert hogy időközben elborult, és talán még esni nem esik, de hidegebb, hűvösebb lett az időjárás. A hatos pályán versenyez majd a Magyar Egység, Nádas Bence, Fodor Bence, Jakob Kuruc Levent és Tótka Sándor összetételben. Mellettük a németek, a nagyriválisok, valamint a spanyolok is, de akkor haladjunk sorban. Az egyesen a cseh egység, ez a négyes egy éve Račicében meglepetésre ezüstérmes lett hazai pályán. A kettesen a litvánok, a szegedi világkupa harmadik helyezettje. Ők azért évek óta ebben az összetételben nyomják. A hármason a portugálok, a címvédők, őket mutatja be éppen a helyi műsorközlő, ők kapják ezt a nagy üdörűvalgást. González, Ribeiro, Battista és Cassinha összetételben, rangidős egyébként a hajóban a 36 esztendős Ribeiro, tavaly a világbajnokságot is ez a hajó nyerte meg. A négyesen lengyelek, ők a Račicei bronzérmesek, a tavalyi Európa-bajnokság harmadik helyezettjei. Az ötösön a németek, az olimpiai aranyérmes együttes. Rend Schmidt és Lipscher Lutz az első és a négyes beülőben, ráadásul már Rióban és Tokióban is aranyérmes lett. Utóbbi tavaly hiányzott egyébként az Európa-bajnokságról. A hatoson tehát Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor erre az idényre alakította ki ezt az összetételt. Tóth Dávid szövetségi kapitány, tavaly más-más hajóban, de csak Nádas és Fodor négyesezett. A hetesen a spanyolok, olimpiai ezüst és bronzérmes egység, a nyolcasan a szerbek, a középfutamból jutottak be ide a döntőbe, a kilencesen pedig az ukránok, tavaly hatodik helyen végeztek. A magyar férfi kajak négyes 2017 és a Plovdivi EB óta nem nyert érmet, aranyérmet a kontinens viadalon. Akkor a Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor Mozgi Milán összeállítású hajó ért célba elsőként, tehát 2017 óta, most már 9 esztendeje várunk az újabb EB aranyra ebben a versenyszámban férfi K4 500 méteren. Figyelni kell az egyesen a csehekre, a hármason a címvédő portugálokra, és a magyar hajó mellett közvetlenül a jobb oldalon a németek, a hetesen pedig a spanyolok. Ezek az érmes helyekre pályázó hajók. A csütörtöki előfutamban a világ legjobb idejét teljesítette a magyar hajó, 1 perc 17,253 ezered másodperccel, de akkor hátszél volt, az nagyon sokat segített. Megtörtént a rajt, rendben eljött mindenki, a magyar hajó a spanyol előtte egy hajó ornyival, egyelőre viszont a portugálok vezetnek az első 100 méter megtétele után, és a portugálok nyúlnak el a többiektől, lassan egy teljes hajó ornyival vezetnek, a magyar hajó egyelőre a második helyen halad. Jól jönnek tehát féltávhoz közelítve a portugálok, lassan egy beülővel vezetnek a magyar egység előtt, és a szerbek is jól tartják magukat a nyolcason egyelőre. Itt ez a három versenyző, a spanyol, a magyar, valamint a szerb hajó egymás mellett féltávnál. A portugálok vezetnek, 3-10 másodperccel mögöttük a magyarok, a harmadik helyen 4 tizeddel lemaradva a portugáloktól a szerbek. Az utolsó 200 méteren dől majd el az aranyérem sorsa, a portugálok ellen egy nagyon jó hajrára lenne szükség. A magyar hajó továbbra is ott van a második helyen, a németek talán elszálltak, a csehek is, a spanyolokkal sem kell számolni. Na, magyar vagy portugál aranyérem, a szerbek is figyelni kell azért még a bal oldalon. A portugálok egyelőre kitartanak, jön az utolsó 50 méter, meg kellene indítani azt a hajót, növelni kellene a csapásszámot Nádas Bencéknek, mert az utolsó 50 méteren meg kell verni a portugálokat, és most már talán a magyar hajó vezet, ez szerintem aranyérem. A férfi kajak négyes Európa bajnok. Óriási hajrá kellett hozzá, a portugálokat az utolsó 100 méteren lehagyták Nádas Bencék. 2017 után ismételten a férfi kajak négyes Magyarországról az Európa bajnok. És ez egy nagyon jól felépített pálya volt. Nádas Bencék talán nem is tudták akkor, amikor beértek a célba, hogy ők nyertek, mert most kezdenek el örömködni. Nagyon tényleg itt a férfi kajak négeseknél a célba egyszerre bezúdul legalább 5-6 hajó, és tőlük egy fél tized másodperccel később a további három, tehát itt elképesztő nagy a kavarodás, és Nádas Bencék nem is tudták, hogy bizony itt legalább egy hajóornyival ők haladtak át elsőként a célvonalon a portugálok előtt. Hivatalos végeredmény még nincsen, de hát a szemnek annak hinni kell, és itt a magyar férfi kajak négyes egyértelműen győzött. Most már azért a célfotó alapján is jól látszik, hogy míg a portugáloknak talán az ezüstérem is elmarad, mert a spanyolok a végén kiválóan erősítettek, és a hajó berúgással még meg is előzték a portugálokat. Tényleg a surranó pályáról érkeztek a spanyolok. Ami viszont egyáltalán nem kétséges, az az, hogy a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű hajó lett itt az Európa bajnok. Egyelőre még egy félhivatalos végeredményt mindenképpen meg kell várni, hogy itt a célfotót elemezgetve a zsűri vajon mit állapít meg. Azt hiszem, hogy elsősorban a dobogó alsó fokait kell vizslatni, és azt, hogy a spanyolok és a portugálok milyen sorrendben értek be. A szerbek is ott voltak azért lőtávolon belül, de mintha a dobogóról ők lemaradtak volna. Nádas Bence ugye tavaly is versenyzett a négyesben az Európa-bajnokságon, akkor nem igazán jött ki a lépés, egy fiatal egységet tettek Nádas Bence köré, a világbajnokságon pedig az a Opaszki Márk vezette négyes lett világbajnoki ezüstérmes, amely hát ezen az Európa-bajnokságon szinte egyáltalán nem képviselteti magát, szinte egyáltalán nem, de Fodor Bence például abban a négyesben, abban a csapathajóban ott volt, és Tótka Sándor, aki ugye olimpiai bajnok Tokióból 200 méterről, ő ott volt abban a hajóban is, ami 2017-ben legutóbb Európa-bajnok lett. Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor, Mozgi Milán. Ez azért történelmi siker. 9 esztendő után ismételten tehát magyar aranyérem Európa-bajnokságon a férfi kajaknégesek 500 méteres távján. A versenyzők már kim vannak a parton, itt a stégen ölelkeznek, pacsiznak, gratulálnak egymásnak. A portugálok egy picit búslakodnak, mert azért ők egyértelműen várták maguktól az aranyérmet és a kiugró teljesítményt. Ebben a versenyszámban címvédőként hazai pályán versenyezve, de a portugáloknak egyelőre ez a nap nem sikerül, mert ugye Pimenta harmadik lett, ő is aranyesélyesként érkezett meg erre az Európa-bajnokságra, de Kopasz Bálint mögött férfi K1000 méteren Fernando Pimenta mindössze bronzérmesként zárt, és itt az egyértelműen aranyeséllyel vízre szálló portugálok, hát azt hiszem, hogy szintén bronzérmesek lettek, de hát végeredmény hirdetésre továbbra is várunk, mert hát egyelőre még nem mondtak be a helyszínen sem pontos végeredményt azt illetően, hogy a spanyolok és a portugálok milyen sorrendben értek be, zúdultak át a célvonalon. Én továbbra is azt mondom, hogy az kétségtelen, hogy a magyar hajó lett az első. És megyünk tovább a programban, mert hogy nagyjából 2 perc múlva már el is lövik a rajtot a női kajaknégesek 500 méteres döntőjében. Ott is magyar részvétellel, és egy fiatal egység az, amelyik vízre szállt, hajóba ült, a női kajaknégeseknél magyar színeket képviselve. Az 5-ös pályán versenyez majd az a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna, amely hajó egyébként még az U23-as Európa-bajnokságon is képviseltethetné magát. Itt a legidősebb ebben a hajóban a 23 esztendejével Decsi Dorina, nincsen még 20, sem Mészáros Anna, Szegedi Angelina éppen, hogy betöltötte, és 21 esztendős Kiskóréka. Ez a csapathajó mind a szegedi, mind a brandenburgi világkupán májusban a 4. helyen zárta a döntőt. Az egyesen a norvégok, a kettesen a németek, Európa-bajnoki 3. helyezett Racsicében ez az egység. Párizsban olimpiai ezüstérmes lett ez a hajó, de csak Paulina Pasek és Pauline Jaksch volt ott a francia fővárosban a mostani összetételből. A hármasan lengyelek, a négyesen franciák, ez kellemes meglepetés, ők nyerték az előfutamokat a spanyolok előtt, csütörtökön, az ötösön tehát a magyarok, A hatoson a spanyolok, a tavalyi ezüstérmesek a világbajnokságot azonban behúzták, tehát azért itt egy tapasztalt egységről beszélhetünk. A hetesen fehér oroszok, a nyolcasan szlovákok, a kilencesen pedig svédek versenyeznek. A fiatal női kajak négesünk tehát az ötösön. A csütörtöki előfutamot a lengyel egység előtt nyerte meg ez a négyes, egyeneságon jutott be a döntőbe. Recsicében a tavalyi Európa-bajnokságon a magyar négyes állhatott fel a dobogó tetejére. Címvédő tehát Magyarország, de a milánói világbajnokság nem sikerült annak a négyesnek, amely tavaly Recsicében Európa-bajnok lett. Így a Folcsára, Pupnoémi, Újfalvi Laura, Kőhalmi Emese egységből senki nincsen itt most. Tehát azt a csapathajót, azt a szövetségi kapitány Tóth Dávid teljes egészében megbontotta. Most itt egy fiatal, tényleg... egyelőre ezen a szinten rutintalan egység versenyezhet. Jön tehát a női kajak négesek 500 méteres döntője, már mindenki a rajtgében. Az ötös pályán evez majd a magyar hajó, amelynek a bal oldalán a spanyolok, a jobb oldalán pedig a franciák lapátolnak. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők mindenféle hiba nélkül. Fehér hajó egyébként a magyar csapaté, amely mellett kilőtt a rajtgépből a spanyol, egy beülőnyivel lassan, de vezetnek a spanyolok, és mellettük a fehér oroszok egyelőre a második helyen. A németek még a dobogó legalsó fokán tartják magukat, a magyar hajó egyelőre a negyedik, ötödik helyen haladhat a spanyolok takarásában, így van. Egyelőre ez a negyedik helynek tűnik, féltávhoz közelítenek a versenyzők, a spanyolok egy tiszta beülőnyivel vezetnek az ostromot egyelőre vezető németekkel szembe, mert hogy a német hajó, valamint a lengyel ostromolja leginkább a spanyol vezetést, na meg a magyar, amely féltávnál a harmadik helyen lapától. Jönnek az utolsó 200 méterre a csapathajók, egyelőre tehát tisztán vezetnek a spanyolok, most már lassan két beülővel. A magyar hajó pedig most megbújik még a mezőnyben, de talán a negyedik helyen surran, miközben zárkóznak a lengyelek is a spanyolokra, és a fehér oroszok vannak ott még a második pozícióban. A spanyolok győzelmét egyelőre semmi nem vonja kétségbe, egyelőre a lengyelek és a fehér oroszok is tisztes távolságban tőlük. Nézem a magyar hajót, egyelőre a negyedik helyen küzdenek a lányok, spanyol győzelem, lengyel ezüst, és bejönnek harmadiknak a fehér oroszok, a magyar hajó pedig szerintem a némettel versenyez a negyedik helyért, versenyzett a negyedik helyért, mert most már áthaladtak a célvonalon a magyar hölgyek is. Negyedik vagy ötödik pozícióban érhetett be a célba a magyar női kajak négyes, spanyol aranyérem, lengyel ezüst, és a fehér oroszok nem tudták végül is elcsípni a leges legvégén a lengyeleket. Mindössze bronzérmes tehát a fehér orosz hajó. És hát itt mindenképpen megsüvegelendő az a teljesítmény, amit a fiatal női kajak négyes nyújt a teljes idényben. Mert hogy itt arról van szó, hogy ez a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összetételű hajó a világkupákon is nagyon tisztesen helytállt, ahogyan azt korábban említettem, negyedik lett, mind Brandenburgban, mind hazai pályán Szegeden, és egy ilyen fiatal egység életében tényleg az a legfontosabb, hogy gyűjtsék a versenymétereket, a verseny tapasztalatot, mert hogy mindenképpen számolni kell majd a jövőben ezzel a hajóval. Most már a visszajátszások alapján is én azt mondom egyre bátrabban, hogy a magyar csapathajó az ötödik lett, mint a németek valamennyivel, néhány centivel megelőzték volna a magyar összetételű csapathajót. Így is azért, mint a kora délutáni délelőtti programban két érem az már a magyar csapat neve mellé felvéshető. A legfényesebb az az aranyérem a férfi kajak négestől 500 méteren. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levent és Tótka Sándor nagyon taktikusan felépített és remekül összerakott pályával zárt az élen férfi K4 500 méteren, és végül is a célfotót követően holtversenyt hoztak ki a bírák. A második helyen a németek zártak a spanyolokkal együtt, tehát a németek a felső pályán még bejöttek a portugál hajót letaszítva a dobogóról. A férfi kajaknégyes tehát aranyérmes lett ezen az Európa-bajnokságon. 9 esztendő elteltével van ismételten kontinens viadarról aranyérme a férfi kajaknégyesnek. A második holtversenyben a német és a spanyol csapathajó lett. 13% másodpercet erre a két egységre azért Verta Nádas Bence vezette egységünk. És a női kajaknégyes a nagyon tisztes helytállásnak számító 5. pozícióban zárt. A női csapathajót azt a spanyolok teljesítették a legjobban, tehát itt spanyol aranyérem született, lengyel ezüst és a fehér orosz egység lett a harmadik. A németek előzték meg a magyar hajót 1/10 másodpercen, ez is szemmel alig látható különbség. És ide kívánkozik még ebbe a programba és a magyar eredmények közé Kopasz Bálint ezüstérme férfi K1 1000 méterről a király kategóriából. Férfi Kenu 1-es 1000 méteren Juhász István a 8. lett, Paragyi Petra szintén a 8.-ként fejezte be a döntőjét a női Kenu 1-esek sprint távján 200 méteren, és ugyanezen a távon a férfiaknál, a Kenu 1-eseknél Hodován Dávid 5. lett. Folytatás szűk 2 óra múlva Montemoro Vejóban a portugáliai Európa-bajnokságon, legközelebb 15 óra 37 perckor Kis Ágnes és Nagy Bianca Kenu 2-se száll majd vízre 200 méteren. Egyébként a délutáni programban ezen kívül 5 magyar egység lesz még ott a döntőben. Lucz Anna női kajak 1-es 200 méteren, Kőhalmi Emese női kajak 1-es 1000 méteren, Varga Ádám pedig a férfiaknál K1 500-on lesz érdekelt a fináléban. A program legvégén 17:30-kor pedig a Csorba Zsófia, Opasz Kiréka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összetételű vegyes Kenu 4-es 500 méteren is azért küzd majd, hogy minél fényesebb pozícióban végezzen. Közvetítés sorozatunk a kajakkenu Európa-bajnokságról egyelőre tehát a végére ér. A folytatásban a sportolók sláger listáját hallgathatják majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Kajakkenuval bő 2 óra múlva jelentkezünk legközelebb. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
Food is first of all,
a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gerge István vagyok, a Sportolók slágerlistájával. Mai vendégem egy birkozó, Lőrinc Viktor. Szia, Viktor!
Sziasztok!
Nagyon, nagyon életvidám, mosolygós, annak ellenére, hogy te vagy a kisebb, a nagyobb a családban, jó fizikummal rendelkező, egy jó szellemiségű srác, aki még mindig a birkozás környékén marad. Hogy érzed magad, mint olyan birkozó, aki végigbirkozta az egész életét, és még mindig benne vagy a magyar birkózásban, nagyon-nagyon sokat tudsz hozzátenni, iszonyatosan hosszú az eredménylistád, már mint edző is díjaztak téged, hogy a helyeden vagy, jól érzed magad ott, ahol most vagy?
Igen, ez nagyon fontos volt, amikor véget ért az aktív pályafutás, mert előre terveztem, hogy nem szeretnék elszakadni ettől a sportágtól, mert rengeteget kaptam az évek alatt, amiből szeretnék minél többet visszaadni a sportágamnak, ugyanis rettentően szeretem ezt a sportágat, mert az évek alatt annyi mindent kaptam, ami által ma vagyok, hogy szeretném ezt viszont látni a többi versenyzőnél is. És hát nagyon jó esett, amikor a szövetség felkért rá, hogy véget ért a pályafutásom, utána nem sokkal, hogy legyek az U23-osoknak a vezető edzője, azóta pedig már a felnőtteknek az edzője, úgyhogy abszolút köszönöm szépen nekik a bizalmat, hogy ránk bízták ezeknek a csapatoknak a vezetését, irányítását, és hát nagyon bízom benne, hogy az évek alatt ez még magasabb szintre fog menni. Azért hozzá kell tenni, hogy az út elején járok, és rengeteg újat kellett tanulnom, mint edző. Hiába ez egy másik vonal, egy másik pálya, ahol majdhogy nem tényleg a nulláról kellett indulni, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már pár év után azt érzem, hogy most igazán kezdem bontogatni a szárnyaimat.
Akkor most azt gondolod, amit nagyon sokan nem tudnak még, amíg aktív sportolók, hogy az edzői szakma egy teljesen más dolog, mint versenyezni és edzeni. Hogy akkor azt gondolod, hogy ez egy valóban egy teljesen más szakma, és aki jó és eredményes versenyző, az egyáltalán nem biztos, hogy jó edző lesz. Tehát teljesen más kritériumoknak kell megfelelni az edzőknek, de azért segít, hogyha valaki eredményes, és mondjuk a legnagyobb nemzetközi megmérettetések minden szintjét megjárta, és át is tudja adni a gyerekeknek ezt, akkor te mostanulod így néhány év elteltével jöttél rá arra, hogy ez egy teljesen más szakma, vagy már akkor is tudtad, mikor abba hagytad, most már bevallhatod, mert már eltelt egy kis idő, és igen, az önkritika az nem áll távol tőle,
mert
őszintén tudsz beszélni mindenről. Tehát akkor most ott tartunk, hogy te belátod azt, hogy amikor elkezdted az edzősködést, akkor talán picit azt hitted, hogy könnyebb lesz, és most jöttél rá arra, hogy hát ez bizony teljesen más szakma, és ezt még nagyon kell tanulni,
abszolút,
hogy eredményes legyen itt.
Abszolút
is.
Így van, hogy ezt elmondtad. Annyira kitérnék, hogy van olyan a mi sportágunkban, aki eset nem rendelkezett komoly eredménye, és jó edző lett belőle, és volt olyan is, aki nyilván nagyon nagy eredményei voltak, és jó edző lett belőle. Nyilván ezek majd az évek fogják visszaigazolni, hogy melyik leszek, melyik voltam én, de visszatérve, amiről most beszéltünk, valóban, amit ahogy elmondta ezt az egészet, hogy én ahogy nekiálltam, hogy én miként fogok majd edzősködni, és milyen szemléletet fogok magam előtt tartani, hát ez megdőlt. Ez már az elején megdőlt. Abszolút beláttam, és mi dolgoztunk is együtt olyan kócsokkal, akik nyilván segítettek ebben nekünk, és a mai napig segítenek, és nyilván láttam a versenyzőkön nap, mint nap, hogy én milyen versenyzők között szocializálódtam, és nyilván a mai korban a versenyzők, hogy milyenek, és nyilván azt is be kell látni, hogy minden versenyző más és más, főleg az egyéni sportágokban állunk. És ezt be kellett látni, hogy valóban máshogy kell megközelítenünk egy-egy versenyzőt. Ez volt, ami úgymond egy kihívás volt számomra. Én úgy gondoltam, hogy azt, amit én kaptam, meg amiben én nevelkedtem, hogy ezt majd rá fogom tudni majd önteni mondjuk így a versenyzőinkre. Nem úgy sikerül, és ez teljesen más pálya, és nagyon jó, hogy komoly szakemberek vesznek körül, ugyanis tényleg bárkivel beszélgetek erről, akik fontos szerepet játszottak az én pályafutásomban, azért mindig van, mint újat tanulni, és mindig elbeszélgetünk, hogy mennyivel különbözik a mostani egy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti felkészüléstől, de viszont mi nem változhat, ami a mi sportágunkban a fő tradíció, a fő vonal, az a rengeteg munka, amit el kell végezni, úgyhogy érdekesek voltak ezek az elmúlt évek, és a mostani is ugyanis olimpia szempontján meg végképp, úgyhogy folyamatosan új ingerek érnek, aminek szeretnék megfelelni.
Mindig is ilyen voltál, ezért van egy nagyon szép eredménylistád, amit most fel is olvasnék, vagyis inkább azt mondja, nagyon röviden bemutatnálak, Viktor, jó?
Jó, rendben.
Ha valami nem stimmel, akkor kérlek, javíts ki.
Rendben.
Lőrinc Viktor Cegléden született 1990. április 28-án. Olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok, magyar birkózó, testvér Lőrinc Tamás, ez nagyon fontos.
Igen.
Testvér Lőrinc Tamás, olimpiai bajnok birkózó. Junior EB győzelemmel rendelkezve, az első felnőtt EB-den egyből bronzéremmel kezdtél. 2013. szeptemberében világbajnoki bronzérem a hazai közönség előtt a Papp Lászlóban. 2016-ban olimpián a Rio de Janeiro-ban vitatható bírói döntések között kikaptál a bronzéremet vívott mérkőzéseden. Erről is majd beszélgetünk egy kicsikét, hogy ez hogy hat egy olyan nagyszerű sportolóra, mint te vagy. Tokióban érted el az eddigi legjobb eredményedet. Ez is egy nagyon érdekes eset, hisz ugye a Covid után volt, és hogyan lehet ezt mondjuk azt, hogy az utolsó olimpiára készülő sportolnak úgy kitolni a pályafutását és a felkészülési időszakát még egy évvel, hogy ott még toppon legyen, és hogyan tudja figyelni a vetétársait, hogyan tudja magát fitten tartani, és ugye a ti sportágatokban egészségesen és éppen, mert itt azért a sérülések azok pillanatról pillanatra bekövetkezhetnek, akár edzésen, akár egy versenyen. Nős vagy, immár két gyermek édesapja, gratulálok, köszönöm, nagyon sportos szépen. Családod van, nagyon szép családod van.
Köszönöm szépen.
Én azt hiszem, hogy a család ilyen szempontból az, hogy te ilyen nyugodtan tud végezni a dolgodat, támogatóan áll melletted és mögötted és hozzád. Ez nagyon fontos szerintem egy család vagy egy sportoló életében, amúgy egy férfi életében is, hogyha csak ezt nézzük. A pályafutásod befejezése után először 23-as edzője lettél, majd most már a felnőtt válogatott edzője vagy, ahol az új tapasztalataidat szerzed, és próbáld átadni a legjobb tudásod szerint a már említett, megváltozott edzői képed alapján a gyerekeknek azt, amit te eddig megszereztél, megéltél, vagy tovább tudod fejleszteni az ő képességeket, és együtt tovább lépni velük.
Mindemellett,
mindemellett törzsőrmester vagy, Magyar Honvédségnél a sportszázad alakulatát erősíted, és hát ilyen szempontból katona is vagy, ami megmondom őszintén, nagyon jól áll neked az egyenruha, és hát büszkék lehetnek a katonák is, és a sportolók is, hogy ilyen irányban is tevékenykedsz, és hát én is büszke vagyok rád.
Köszönöm szépen.
Egyrészt ezért, másrészt, hogy honvédos is voltál, és dolgozhatunk, és szurkolhattam együtt, vagy hát szurkolhattam érted is, mint honvédosért, és mint olyan birkózóért, aki a döntőt birkózhatta, és egy nagyszerű út áll mögötted, már mint sportoló, és egy nagyszerű út előtt állsz, mint edző és szakvezető. És hát mindig vidám, vagy ilyen örök életvidám, de aztán abból is adódik, mert a testvéreddel kifejezetten jónak mondható a kapcsolatod, és beszélgettem már veletek úgy, hogy párban voltatok, és hát ez egy szándékosan nem szerettem volna, most itt ketten vagytok, már akkor egyrészt nem jutok szóhoz, másrészt az egy órás műsor itt, az borzasztóan kevés. De példaértékű a ti testvéri kapcsolatotok, ahogy ti motiváltátok egymást egész pályafutásotok alatt, és hát van ennek egy kicsúcsosodása is. Majd erről is beszélgetni fogunk. De hogy mutatnád be magadat, mint birkózó, hogy mik voltak azok az erősségeid, amik esetleg gyerekkorod óta jellemeztek téged, és úgy értem a fizikai adottságaidat, de hogy a birkózást azt meg lehet annyira szeretni, hogy ilyen csodát, ha tudjon az ember, én most is róla beszélni ennyi idő után, és nem azt mondod, hogy hú, ez egy olyan sportág, amit gyerekek inkább ne csináltak, mert ez borzasztóan kemény, és hát nagyon kevesen jutnak el a csúcsra.
Igen, úgy gondolom, hogy az én fő erősségem, és azért szeretem a birkózás, ami szeret a sportágunkat, mert többféle úton el lehet jutni a csúcsra. Nyilván a testvérem, Lőrinc Tamás, ő egy rettenetesen jó technikai képzettsége bíró versenyző, egy virtuóz volt a szőnyegen, ahogy fölment, ahogy dobált az embereket, rendkívül látványos volt, és mindemellett pedig megnyerte a mérkőzéseket.
Vigyázz, Tormán, Tomi is fog jönni hozzám, tehát olyanokat mondja, hogy
így
ővé lesz az utolsó szó, és biztos fog reagálni,
te mostani mondom. De, viszont, és most van az, hogy de, én pedig nyilván egy kicsit más vonalon indultam el ebbe a sportágba, és én egy kevésbé technikás, inkább egy jobb álló képességgel, egy inkább egy ilyen darálós birkózással voltam már kiskoromban is, fiatal koromban is. Ott azért azt mondom, hogy a technikai repertoár még jobban kibontakozott nálam, ahogy beléptem a felnőtt mezőnybe, ott egy kicsit jobban szűkült ez a súlycsoportváltásnak is köszönhető volt annak idején, de összességében azt mondanám, és pont nemrég volt egy ilyen beszélgetésünk, ahol annyit mondtak rólam, hogy az elnyűlhetetlen, és valahogy mindig ezt követte végig az én pályafutásomat már fiatal korom óta, hogy nagy munkabírásra rendelkeztem, ami által mindig egy felső korosztálya kellett edzem, sose a saját korosztályommal, hanem mindig vittek az egy ilyen nagyobb-nagyobb korosztályba, és ma visszaemlékszem, sokszor bedobtak a mély vízbe, és hála az égnek megálltam a helyemet, és valahogy ez engem ez nagyon motivált, hogy megadják a bizalmat ahhoz, hogy lemehettem 14 évesen egy felnőtt válogatottba, ahol ott állt a Majoros István, Várdasi Sándor, az akkori felnőttek végig sorakoztak, szóval, hogy ezek nagy dolgok voltak, és én úgy gondolom, hogy ez adtak mindig egy következő löketet a következő időszakra nálam, és mind a mellett nyilván a Tomi is mindig ott volt, aki kicsit hátráltatott, kicsit vitt előre, de a viccet félretéve azért nagyon-nagyon sokat segített, és jó pedagógiai érzékkel megáldva, ezt nem tudjuk, hogy tudatos volt, ezt meg kell tőlem megkérdezni, egy nagyon jó dologra vezetett rá, hogy mindig szerezzek új skalpokat, és ez valahogy nálam, ez mindig egy olyan dolog volt, hogy igenis akartam, meg volt a következő, és mentem tovább, és így valahogy jól építettük egymást, valahogy jól kiegészítettük egymást a ilyen téren, meg nyilván a magánéletben is, úgyhogy valószínűleg ez lehet neki az oka.
Sokat beszélgettetek akkor is már a birkózásról, vagy beszélgettetek amúgy a birkózásról?
Ez az érdekessége a mi családunknak, meg a vele való kapcsolat is, hogy mi birkózáson kívül nem nagyon beszélgettünk birkózásra. Szóval mi hazamentünk hétvégén, és amikor otthon laktunk a szüleinknél, akkor, hogy a pénteken hazaértünk, a birkózást letettük. Hétvégére nem volt birkózás, se a szüleinkkel. Ők egyszerűen tudták azt, hogy hétfőtől péntekig 0-24-ben szinte mi ebbe élünk, ebbe vagyunk benne, és nem volt erről szó, nyilván megkérdezték, hogy milyen helyzet, hogy vagyunk, de valahogy a szülői asztalnál nem volt erről szó, hogy nekünk akkor milyen verseny jön, és hogy mit fogunk jövő héten csinálni. Arra meg volt a lehetőségünk edzőtáborba edzésen, és azon kívül is hétköznap. És szerintem ez megint egy olyan dolog volt, ami miatt kiegyensúlyozott tudott lenni mind a magánéletünk, mind pedig a egymással való viszonyunk, mint a legjobb családban is előfordul nálunk, és az előfordulott nézde eltérések, főleg amikor, mint említett, ez a COVID felkészülési időszak, akkor 3 hónapon keresztül egymással ketten kellett birkoznunk. Volt, hogy 30-40 percet is. Az egy kicsit érdekes dolog volt, de így visszagondolva nagyon-nagyon hasznos volt mind a kettőnk számára.
Ugye te vagy a fiatalabb, elméletileg a kisebb korban, de fizikálisan te vagy a nagyobb.
Igen.
Hogy ez nem okozott közöttetek sose feszültséget, hogy gondolom azért, mint fiútesók, a nem birkózók is néha össze szoktak akaszkodni egymással, és bár azt mondtad, hogy ti nem beszélgettetek csak hétköznap birkózásról, vagy hát csak akkor edzettetek, hogy így hobbi szinten nem kezdhetek el akármilyen nézeteltérés miatt otthon birkózni, tehát hogy ezt mindig így félre tudtátok tenni, vagy nem? Tehát tényleg jó fiúk voltatok, hogy itt aztán sose volt egymás között probléma, mert hogyha valaki akart, aztán tényleg le tudtátok ezt gyorsan egymás között rendezni. Ha csak nem találtatok ketten valaki mást, hogy mondjuk egy fél utcát, akit átpakoltatok az egyik helyről a másikra.
Ez jó ötlet volna, ezt kellett volna előbb mondanod, meg főleg a Tominak, és akkor ez jobb lett volna. Mi a birkózáson nem, viszont azon kívül mindenben rivalizálunk. Szóval ez legyen a horgászat, ez legyen bármi más, és ezáltal azért voltak nézeteltéréseink. Ő úgy fogalmazna, hogy itt ülne mellettem, és ez tényleg így volt, ahogy ugyebár a fiatalabb korunkban, ugyebár ő akkor még nagyobb súlyban volt, magasabb volt nálam, erőbe is több volt, és akkor szépen egyengedte az én sorsomat, már minden öcs megy a bátyja után, viszont ennek a Tomi nem annyira örült, és néha-néha, amit az előbb is említettünk, a fizikai atrocitás engem ért ebből a szempontból, és a Tomi ráérzett egy idő után viszont, amikor elkezdtem nőni, hogy most behúzza a féket, és nyugi lesz. És ez véget értek ezek a dolgok, ugyanis érezte, hogy ha én nagyobb leszek, fizikálisan erősebb leszek, akkor azért nyilván már hátrányba lesz. Úgyhogy szépen lassan az évek alatt ezek elmúltak, és kiegyensúlyozott testvérpárra váltunk.
Reméljük, ez nem néhány éve ezelőtt történt meg,
hanem... Úgyhogy 2 éve ezelőtt.
mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt
így
legalább.
Így van.
Rivalizáltatok egymással? Tehát volt olyan, amikor úgy feküdtél le, hogy ezt a fickót én holnap most nagyon meg fogom gyúrni a szőnyegen? Tehát nem volt olyan, hogy a birkózást tehát említetted a minden másban rivalizált, a birkózásban nem volt olyan pontja se, hogy most akkor most a Tominak holnap nagyon meg fogom mutatni, és nagyon meg fogom őt gyepálni a szőnyegen.
Igen, azért nem volt, mert fiatalkorunkban sose birkoztunk együtt edzésen birkoztunk versenyen, mert mivel 4 év van közöttünk, ezért korosztályban nem birkoztunk egymással versenyen, és ez jó is volt ebben a szempontból, nem kellett ezen gondolkodnom, viszont visszatérve erre, hogy nem éreztem-e ilyet, vagy esetleg mást, abszolút nem, ugyanis sőt, amikor ő elkezdett eredményes lenni, én pont olyan voltam, hogy valahogy én is azt éreztem, hogy ezt én is elértem, és ez nekem is jár. Igazából, amikor hazajött 19 évesen a felnőtt Európa-bajnokságon, amit megnyert, én úgy álltam mellette a repülőtéren, hogy én is kihúztam magam.
Átvette tőle
az élet. Kb. Levettem a nyakába, azért add tovább nekem, most ez a tiéd volt, most én jövök, szóval hogy inkább ilyen saját eredményként fogtam fel, és abszolút tényleg nagy motiváció volt mindig, hogy tudjuk honnan indultunk, és számra ez volt egy nagy könnyedség, és a mai fiataloknak is sokszor elmondjuk azt, hogy teljesen mindegy, honnan jössz az ország bármely részéről, ha megvan a megfelelő kitartásod, tehetséged, és meg a munkát is mellé rakod, akkor igenis el lehet jutni, és számomra ez jó példa volt, hogy mi honnan indultunk Ceglédről, és a Tomi hová jutott el, és fokozatosan léptelt fölfelé, és ez nekem egy könnyedség volt, és láttam, hogy a jártutat hogyan lehet tovább vinni. Úgyhogy most itt lenne mellettem, akkor megint csak annyit mondom, hogy szívesen, úgyhogy összességében én ezt gondolom a mi kettőnk kapcsolatáról.
Nagyon jó hangzik, nagyon jó testvérek vagytok, már így rövid beszélgetés után is kiderült. De most akkor zenéljünk, és hallgassuk meg, hogy milyen zenéket hoztál nekünk.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Amikor odalépett hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz pardon. Aztán még aznap éjjel meztel elrevet köztünk a folyóparton. Messzire szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele, felkapta a szívem. Én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejre állj. Amikor odalépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen srác, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg azt, hogy itt a pia, és kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincsen csaja. Én tudom, hogy ez hiba, de hagytam, mint egy liba, hogy elmenjen mielőtt még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejje állj. Én úgy éreztem magam, mint egy húra, amit húznak, de vigyáznak, hogy el ne pattanjonak, úsznak. Éppen annyi kaja kell, hogy ne legyen baja, de ez nekem így nem elég. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akar.
Slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
És már itt is vagyunk, Gerge Istvánnal és vendégem Lőrinc Viktor, birkózó. Viktor, kiveséztük a bátyádat, Tamást, még szerintem fogunk róla sokat beszélgetni. Hadd kérdezzem meg tőled, talán már sokan megkérdeztük, hogy van olyan emlékezetes mérkőzésed, ami még most is az álmaidban néha feljön, és valamit másképp csinálnál, vagy egyszerűen csak szereted azt újraélni, hogy azon a mérkőzésen ott tudsz lenni, és meg tudod élni azt az egészet, mint birkózó. Tehát, hogy van olyan flow meccsed, ami még most is, mint edző benned van, és hogyha egy kisgyereknek átpróbálod adni azt, amit te tudsz, vagy amit szeretnél neki megoldásként nyújtani, akkor ez ilyen hátborzongatóan előjön benned, ez a mérkőzés, vagy ellenfél, vagy pillanat a sportolói pályafutásodból.
Van, igen, köthető, amint az előbb említett hazai világbajnokságra is. Van benne felnőtt Európa-bajnoki cím is, de inkább az olimpiát emelném most ki, ugyanis én ezt szoktam javasolni a versenyzőnek, amikor rossz paszban vannak, hogy menjenek haza, ők is nézzenek meg egy olyan mérkőzésüket, amikor mondjuk nyernek, ez legyen szó versenyről, vagy akár egy meccsről, és éljék át újra ezt az érzést, és nekem is. Ha most csak akarok jót és rosszat is mondani, mert voltak rémálmok és természetesen jó álmok is. Nagyon sokszor gondoltam azt, hogy Rióban én megnyertem azt a mérkőzést, az a bronz meccs, az sokszor
előjött. Mesélj nekünk hogy... erről, kérlek. Mindent mondhatsz, mert hogy ez már olyan távoli, furcsa hangzik, de már nagyon-nagyon távoli.
Távoli, így van.
Ez a riói mérkőzés, sőt a 2016 is már nagyon-nagyon távol van, bár azt hiszük, hogy még csak néhány év telt azóta.
De már.
De tudom, hogy egy sportolónak az olimpiára való kijutás is már egy óriási nagy siker. És amikor reindulsz ott az utadon, és ugye nektek van egy olyan rendszeretek, hogy a sorsolástól nagyon-nagyon sok minden függ, aztán amikor beindul a gépezet, és úgy érzed, hogy most ez meg lehet, akkor nagyon el is tudod ezt hinni, hogy ez most meg is lesz. És hát te nagyon olyan birkózó és sportoló vagy, aki nem hagy a szőnyeg mellett tartalékot, tehát azt fölviszi a szőnyegre. És hát ugye nálatok a bírók azért, mint nagyon sok másik sportágban azért el tudják dönteni, vagy nagyon tudják segíteni azt, akit szeretnének segíteni a végső győzelemhez, hogy ezt ott belülről, hogy én tudom, hogy számtalan szó föltették neked ezt a kérdést, de talán mostanában nem, és azért, ha valaki edzőként vissza tud erre gondolni, és már te edző vagy, és nagyon, most azért néhány év van benne, mint edző, vissza tudsz gondolni arra a pillanatra, akkor ezt hogy éled, egyrészt hogy éled most meg, másrészt hogy látod ezt, mint edző, azt a mérkőzést, vagy azt a kritikus pillanatot, amikor ez eldőlhetett, vagy eldőlhetett volna akár a te javadra is. Mind a mellett, hogy azt mondjuk, hogy külső segítséggel sikerült egy olyan eredményt kicsiholni abból, ami számunkra, vagy számodra nem volt éppen a legkedvezőbb.
Igen, így van. Ott kezdeném, hogy amikor kimentem az első olimpiámra, akkor az én edzőm, Takács Ferenc, akkor mondott nekem egy olyan dolgot, ami nyilván megütötte a fülemet, hogy figyeljek arra, hogy ne vigyen el engem ez az olimpiai hangulat, ez az olimpiai hév. Ugyanis ez el tudja venni egy sportoló figyelmet, és nyilván nagyon nagy tapasztalatod van, ugyanis kétszeres olimpiai bajnok vagy, ami úgy gondolom, hogy ez a legfelsőbb szint. És én is, amikor kimentem az olimpiára ezt a szintet, és erről álmodoztam, erről a szintről, hogy ezt el tudjam hinni magamról, és ez úgy gondolom, hogy az első olimpiámra már nagyon jól sikerült, hogy annyira ki tudtam zárni ezt az egészet, ugyanúgy tudtam felfogni, hogy akár mondjuk egy magyar nagydíjon lettünk volna, vagy egy Zágráb Openen, nem éreztem abszolút ennek a súlyán, és ezáltal például egy olyan örmésre átszakeztem az első meccsen, akit addig nem tudtam még megverni, ott pedig mondhatjuk, hogy simán meg tudtam verni, és ott már éreztem belőle az első meccset, amikor átment, hogy nagyon jó átment rajtam az egész, plusz erőt adott, és ma azt éreztem, hogy ma nem fognak megállítani. A következő mérkőzésen megvertem egy üzbék srácot, és utána érkeztem az elődöntőbe egy orosz srácon, akit az olimpiai 5 héttel megvertem. az elcseréltem volna szívesen azt a két győzelmet, ott az elődöntőbe kikaptam, és a bronz meccsen egy német sráccal kezdtem, akivel már volt oda-vissza mérkőzés, ő is megvert, én is megvertem. És úgy voltam vele, hogy ha már a győzelem nem jön össze, akkor viszont a kis döntőt nyerjem meg, és legyek bronzérmes. És én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól elhittem magamról. Ez nem olyan dolog volt, amikor beszélgettünk az edzőkkel, hogy meg kéne nyerni, jó lenne nyerni, meg szeretném. Ez a nagy különbség szerint, amikor egy versenyző ezt mondja, és ez nagyon sokszor megütte a fülem, hogy hát szeretnék, vagy akarom. És ez nálam akkor már egy nagyon fontos szempont volt, hogy én akartam ezt a bronzérmet. És minden jól ment 5,5 perc, nálunk 6 perc a menetidő, és minden jól ment 5,5 percig, én vezettem a mérkőzésen, ahonnan a bíró előhúzott a zsebéből egy olyan intést, ami mondjuk úgy, hogy indokolatlan volt, de már előtte is kaptam egy olyan intést, ami a szabályba le volt írva feketén-fehéren, hogy szabályosan védekeztem, ennek ellenére büntető pontot kaptam, megintettek. Még azt is úgy gondolom, hogy a rendszer elbírta a szőnyegen. Pedig ott is éreztem, hogy akkor úgy az ember érzi belül, hogy valami nem stimmel. Hogy most már nem csak a versenyzővel kell birkózni, hanem kicsit birkózni kell esetleg másokkal is. De nagyon jól tudtam tartani a fókuszt és a koncentrációt, hogy ez se zökkentett ki egészen 5,5 percig, amikor is a semmiből kaptam még egy intést, és ez már olyannak bizonyult, amit nem tudtam már megfordítani, nagyon kevés időm volt rá, és ezáltal elveszítettem ezt a mérkőzést, és 5. lettem az olimpián, ami nyilván eleinte az ember fel se fogja, hogy mi történik vele, és az első gondolatom az volt, hogy a Tomi másnap birkózott Rióba, hogy amikor lejöttem a mérkőzésről, akkor nyilván nem akarom elmondani, hogy milyen állapotban voltam, el tudjátok képzelni, de ahogy visszamentem a faluba, egyből próbáltam magam összeszedni, hogy Tomi ne lássa rajtam ezt az elképesztő csalódottságot, hogy ugyanis ő másnap birkózni fog majd az olimpián, hát őt nekem motiválnom kell, és ez helyek közel sikerült is, de mint tudjuk neki is, ez valamilyen szinten rányomta a bélyegét az ő versenyzésére, és ott nehéz napokat éltem meg, és nehéz volt ott helybe feldolgozni. Mai napig ez visszatérő olyan dolog nekem, sokszor azt hiszem, hogy nekem ez az olimpiai bronzérmem is megvan, és akkor erre szokott az jönni, hogy amikor mondják, hogy de, hogy ugyebár Tokióba máshogy hozta az élet, és hogy sikerült, nyilván ez így is van, meg örülök neki, hogy sikerült, de az a bronzérem az akkor se lesz már az enyém, pedig egy kicsit úgy érzem, hogy abban a nagy közön volt, hogy ez mégis az enyém legyen.
Viktor, azt tudjuk, hogy mit veszítettél ott ezen a mérkőzésen, de mit nyertél? Van, amit akkor most úgy látod, hogy akkor nyertél, vagy kaptál, mert nagyon közhelyes, de elmondhatjuk, hogy minden rosszban van valami jó, és a pályafutásod úgy épül fel, hogy minden vereség bele számít, és minden vereség kell ahhoz, hogy aztán majd a győzelmek jöjjenek, és ha jók vagyunk, akkor minden vereségre két győzelem jut. Hogy ez mi az, amit ott nyertél ezzel? Nehéz erről valószínű beszélni, nehéz megtalálni azt a pici jót, ami ebbe benne van, de hogy találtál olyat már ebbe, ami most több, vagy a de azt mondom, már Toki előtt több voltál esetleg?
Abszolút van ilyen, és a Tomival is beszélgettünk róla, nagyon sokszor előjött ez a dolog, és most már érzem ezek után, hogyha mondjuk Rióba bronzérmes vagyok, akkor nem biztos, hogy mondjuk Tokióba ez is érmes vagyok. Ez egy ilyen nagyon érdekes számomra, és ezt nyilván így nehéz lepörgetni az embernek magába, de csak visszagondolok, hogy hazajöttem az olimpia Rióba, és 4 napot pihentem, és ott otthon ültem, és gondolkoztam, most mi legyen? Most akkor 1 hónapig, 2 hónapig siratom magam, és mindenhol siratom magam, és pihennek, majd felkészülök, vagy az, hogy ezt félreteszem, ez elmúlt, ezen nem tudok változtatni, viszont azon tudok, hogy a következő 4 év múlva kezdő olimpián mit tudok majd csinálni. És 4 nap után, amíg hazaértünk, nyilván egy kis pihenés, a Tomival egy peca, és mentünk, és mentem vissza az edzőterem, és emlékszem, hogy kezdtem a kondit, és építettem fel magam a következőre, és ez nagyon érdekes dolog, és visszagondolva is, hogy nem biztos, hogy ezt is érmes tettem volna, hogy mondjuk Rióba bronzérmes vagyok. Nyilván én visszagondolva, persze edzettem volna, meg megtettem volna mindent, de ez annyira bennem maradt, hogy meg tudjam mutatni elsősorban magamnak, hogy én erre több vagyok képes, mint hogy 5. helyet szerezzek. Úgy meg lehet megelégedettem volna egy kicsit. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nyilván, mivel nem tudok mit kezdeni, de hogy hogyan csapodott ki volna rajtam. És említettél vereségek, nekem is voltak nemzetközi szinten, de még hazai szinten is volt egy olyan vetélytársam, akitől egyszer kikaptam, és ezek mind olyan dolgok voltak, hogy igenis azon a széken előrébb kell jönni. Mert lehet, hogy egy kicsit hátradőltem abban az időszakban, lehet, hogy egy kicsit lazább voltam, ami még éreznem kellett, hogy nem, hogy jönni fog ez a Tokió olimpia, minden nehézségével együtt, amit már említettünk az elején, és ott érmes szeretnék lenni, szóval én inkább ebbe hiszek ebbe a dologba, hogy az a vereség, és ami ott történt, az nagyban befolyásolta azt, hogy Tokióban sikerült az olimpián.
most, mint edző, sokat beszélgetsz a versenyzőiddel? Vagy csak szőnyeg, edzés, és akkor hajrá, és akkor mindenki izzadjon, meg ropogjanak a csontok, szakadjanak az izmok, vagy teret adsz a beszélgetésnek? Mert azok az, ezek a dolgok, amiket most itt elmondtál, azért szerintem vannak olyan értékes dolgok, és vannak olyan értékes támaszok egy fiatal versenyzőnek, ami azért vetekszik azzal, hogy milyen erős valaki, és milyen technikás, mert ugye sokan azt hiszik, hogy a küzdősportokhoz nem kell túl sok, és csak jó erősnek kell lenni. Azért erre, amikor oda megy az ember a szőnyegre, és ez legyen bármilyen küzdősportág, tehát bármelyik válfaja is, azért gyorsan rájönítozik, gondolkozni is kell, és taktikázni is kell, és bármilyennek tűnik egy birkózó mérkőzés, azért ott megy közben a gondolkodás, és lehet, hogy egyre lassabb, mert fáradsz, és a végén már csak egy oxigén molekula kering a fejedbe, és azt üldözöd, csak valahogy próbálja valamit kitalálni, és ösztönből valamilyen mozdulatot megtenni, ami nálatok amúgy nem ritka, hogy ösztönnel egy pillanat alatt meg lehet változtatni, hogy akár meg is lehet nyerni egy mérkőzést, vagy akár el is lehet bukni egy mérkőzést, de hogy ha ezeket átadod a gyerekeknek, de beszélgetsz velük, elmesélsz ott, hogy ilyen élted meg ezeket, és érzelmileg ezt át tudod nekik tölteni, tehát meg tudják ők ezt érezni, és amúgy vannak olyan gyerekek, akik erre fogékonyak még a mostani birkózásban, akik ilyen tudatosan készülnek, hogy a fizikai felkészülés mellett, ők bizony szeretnék megtudni, hogy Lőrinc Viktornak a pályafutása alatt mik azok az érzelmi hullámvölgyek, amiket ők segítették, és amúgy hátráltatták is néha.
Abszolút igen, és visszagondolva az én pályafutásomra, több edzővel dolgozhattam együtt még, amikor felnőtt voltam, de akár utánpótlás, és mindig olyan jó voltak összeállítva, és olyan jó embereket tudtam itt dolgozni, hogy volt, aki mondjuk kevesebbet beszélgetett velem erről, és több szakma, és volt olyan, aki mondjuk kevesebb szakma, és többet beszélgettünk róla. És ez a kettő, mind a kettő kell, ahogy említetted is, hogy mindent meg kell tenni edzésen, és valóban hajtani kell őket és egyebek, de viszont nem szabad elfelejteni, hogy mi nem csak edzésen vagyunk úgymond együtt, nem csak edzésen dolgozunk együtt, hanem azon kívül is például egy edzőtáborban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, és én személy szerint is, hogy egy versenyzővel meg kell értetni, hogy mit miért csinál, és én meg azért vagyok ott, hogy én már ezeket átéltem, és hogy adjam át neki. És pont ezt szoktam mondani a fiatal versenyzőknek is, de akár az idősebbeknek is, hogy azért mondom el, hogy őket már ne érje annyira váratlanul, mint ahogy engem ért, és próbáljam átadni ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyon sokat beszélünk, és nyilván vannak olyanok, akik jobban befogadóak, vannak, akik mondjuk kevésbé, de az biztos, hogy ezekre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és ez megint csak az edzői pályafutásomra visszakanyarodva, hogy ez megint egy olyan visszajelzés volt nekem, hogy én gondoltam, hogy az elején mennyit kell erről beszélni, és továbbra is azon vagyok, hogy kell velük beszélni, és még többet kell az ember. Amint én úgy gondoltam, hogy elegendő lesz, nem lesz elég. Mert nagyon sokat edzenek. Az összes élsportoló, aki jut az olimpián, rengeteget edz. De mi van a mentális részével, amivel plusz százalékokat tudunk nekik adni egy olimpián, vagy akármilyen versenyen, és ez milyen fontos része, és nem szabad ezeket a dolgokat elhanyagolni, és én úgy gondolom, hogy erre is egyre több hangsúlyt fektetünk, ugyanis kell egyfajta bizalom edzés versenyző között, hogy ő bízom bennem, hogy ő fogadja el, amit mondok neki, és ezáltal tudjunk jól működni, mert én tudom magamról, amikor birkoztam, hogy például az edzőim, hogy miket mondtak nekem, meg például a Tomi volt az, amikor hiába birkózok benn, látok, érzek egy dolgot, nagyon fontos a külső visszaigazolás egy edzőnek, vagy akár a Tominak. És pont ezeket próbálom is, hogy amikor lejön egy edzésre egy versenyző, akár mondjuk most egy külföldi edzőtáborba vettünk, akarom mondani, a külföldiek vettek részt nálunk tatán két hétig, olimpiai bajnokok, világbajnokok, és például a meccs után is megbeszéljük ezeket a reakciókat, de edzés végén mindenféleképpen. Akarom azt, hogy minél frissebb legyen, ne az, hogy mi 2-3 nap múlva, hanem érezzem azt, meg halljam azt, hogy ő benne hogyan játszódik le, és nagyon érdekes az, hogy egy csapaton belül hányféle személyiség van, akivel lehet egyből beszélni, valakivel csak egy óra múlva lehet beszélni, valakit most hagyni kell, valakihez oda kell menni, ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és ez csak a tapasztalat, és csak a mindennapok, a szürke hétköznapok adják vissza, szerintem ezeket a dolgokat.
És milyen fontos az, hogy egy edző ezt föl tudja mérni, és ezt így kategorizálni tudja a saját versenyzői tekintetében, mint most te ezt megtetted fiatal korod ellenére. Most menjünk el egy picit zenén, lazítsunk, és itt folytatjuk tovább.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Éljük át együtt a játék örömét!
Mi már voltunk Magyarország szeretettel.
Ugye? Mindig is vesztes csapat volt, mind a hárma.
Mindannyian.
Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
180.
Így van, tovább!
Normális maga!
Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát!
Hastánc. Vízisi, vízisi.
Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. A Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Bárcsak olyan végtelen lenne. 18 voltam, még gyerektán. Dunakanyar volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken. Jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más. Ellentétek közt vonzódás egy életre. Megtanultam, mit jelent a beléd bolondultam. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan és nem hallott nemet. Mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre. Elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen. Csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka. Egy szó maradt csak a bárcsava. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép. Csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Bár csak olyan végtelen lenne. Volt ott bár igazán jó napunk. Én nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, aki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt, érted, úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott, úgy dobogott. Bárcsak olyan végtelen lenne, bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan végtelen lennél,
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Újra itt vagyunk. Gergely István és Lőrinc Viktor a vendégem. Folytatjuk tovább. Most nagyon belemerültünk az edzői pályafutásodba, és nagyon értékes gondolatokat osztottál meg velünk. És hát nagyon új irányba próbáltok elterelni az edzői szakmát, ilyen szempontból nagyon, nagyon frissnek hangzik a birkózásban az, amit most így elmondtál, és gondolatban is tovább vittünk már itt a szünet alatt, vagy a zene alatt. Viszont én mégis visszatérnék még egy picikét a sportolói pályafutásodhoz, mert egy különösen érdekes részhez érkeztünk, ugye Rio után, ahogy említetted, ebből a csalódottságból azért építkezni is tudtál, és nekiálltál egyből keményen edzeni, és nem adtad fel, te is inkább azt választottad, hogy inkább megküzdesz az elemekkel, a problémákkal, mert kitűzted célul, hogy akkor itt lesz még 4 év múlva, és olimpia úgy néz ki, és akkor mindenki úgy gondolta, hogy 4 év múlva olimpia is lesz, és már említetted is, hogy a 4 év múlva megrendezendő Tokiói olimpiára, de aztán ebből nem 4 év lett, hanem 5, és volt egy Covid is közben, ami azért eléggé megrázta a sportot, és átrendezte talán a táblán szereplő figurák erősségét, és nem minden esetben tett jót az esélyeseknek az, hogy 1 évvel később lett megrendezve az olimpia extrém körülmények között. Én ugyan nem vettem részt rajta, de nektek azért az egy egészen érdekes olimpia lehetett, nem csak azért, mert önmagában minden olimpia egy egyedi esemény, és aki már kijut az olimpiára, és vagy több olimpiáni szerepet, nehéz összehasonlítani az olimpiákat, ugye egyrészt a rendező nemzet miatt, másrészt az esemény, az ellenfelek sem mindig ugyanazok, és hát mindig van egy speciális hangulata ennek, meg hát van egy 4 év vagy x év felkészülés mögötted, ami beépül abba a 4 éves élménybe, amit ott végül aztán néhány mérkőzés alatt át tudsz élni. De hát azért az 5 év volt, és ahogy említetted, itt már arra is rá, idézőben rá kényszerültél Tomival, hogy vele edzetek, vele birkózatok, és ez mennyire szép azért, hogy aztán végül hova csúcsosodott ki ez a közös felkészülésetek a Coviddal, az 5 évvel, hogy azért, és bocsánat, hogy ezt mondom, azért ez nem mindenkinek adatik meg, hogy nagyon-nagyon rossznak hangzik ez, hogy el volt tolva az olimpia, és hát kvázi ilyen buborék formájában lett megrendezve az olimpia, dönten nézők nélkül, vagy hát nagyon-nagyon kis létszámos nézővel, vagy lelátókkal, de hát ti fantasztikus dolgot éltetek át a testvéreddel, így, hogy tényleg együtt tudtatok készülni, és majd azért ott is volt ennek egy óriási fináléja a ti kapcsolatotoknak és az eredményességeteknek, és hát azt mondhatjuk, hogy ez így nem mindenkinek adatik meg a sporton belül, hogy egy testvérként egymást követve, így szurkolva egy ilyen dolgot tudjanak átélni, és ugye te ezüsttel tértél haza, a Tomi aranyjal, de hát most én inkább akkor azt mondanám a te hozzáállásodból kiindul, hogy te egy ezüsttel és egy aranyjal, ott, ami meg elkísért téged.
Így, hogy ez a legjobb fogalmazás, és ezt még nem mondtam eddig, úgyhogy ezt engedelmed át is venném, ezt a fajtát.
Viszont mesélj már nekünk, kérlek, erről, hogy Véger Jónak, neki ezt a felkészülésnek első 2 éve elmegy, utána elkezdődött a covidos időszak, és ugye ez a vacilás, hogy meg lesz rendezve, nem lesz megrendezve. Engem borzasztóan érdekelnének ezek az edzések, hogy ti hogy edzettetek együtt, hogy ugye visszatértetek ahhoz a korszakhoz, amikor közel azonos súlyban voltatok már, és már mint testvérek, és ugye ott meg kellett vívni ha nem is az ételére az asztal, amit édesajátok, hogy a szüleitek elétek tettek, de hogy azért a családban elfoglalt helyetekért, és nem csak verbálisan, akár fizikálisan is ezt meg kellett tegyétek, hogy vissza kellett térnetek, de most már tudatosan, hogy lehet így készülni, hogy a tesóval birkózik, és ez így hatékon tud lenni?
Igen, 2 fontos momentumot emelnék ki jó után. Az egyik az, amikor 2017-ben sikerült megnyernem az Európa-bajnokságot, és az egy jó visszaigazolás volt számomra, hogy ez az út az, amin el kell indulnom. A másik pedig az, hogy azért nekünk volt egy egyesületváltásunk, és az pedig nem titok nyilván, hogy a Budapesti Honvéd Sportesületbe igazoltunk, ahol te vagy mostanáig is az elnök. És ez egy olyan részete volt a mi felkészülésünknek, hogy például az én első honvédos évem az nagyon-nagyon döcögősen indult. Én kikaptam a hazai válogatón egy vetélytársammal, és például az én 18-as évem az nem sikerült. Ott volt egy hazai világbajnokság, ahol nem sikerült érmet nyernem. És ami külön fontos volt az, hogy én a Tomival a Honvédbe igazoltunk, hogy már az első évben is nagyon jól megmutatkozott az, amikor leültünk és átbeszéltük veled, és a Gézával, hogy nyilván mik a célok, mik a tervek, hogy amikor az első évben volt az én részemről ez a megingás, hogy soha egy pillanatig nem éreztettétek velem, de egy hajszányit se éreztem abból, hogy esetleg a bizalom elveszne, hanem ott voltatok, tényleg beszélgettünk, végig megkérdeztétek, mibe tudtok segíteni, szóval ez egy olyan dolog volt nekem, ami nagyon fontos rész volt, mert nyilván mi Cegléden birkóztunk nagyon-nagyon sokáig. De ott éreztük, hogy valami elfáradt, valami megállt, kell egy új impulzus, és olyan új impulzusokat kaptunk itt, hogy nekem ez nagyon szimpatikus volt az elejétől fogva, hogy kezeltetek minket, ahogy nyilván az első döcögés év után is, ahogy hozzánk, hozzám álltatok, hogy nekem akkor volt igazán ez meg, hogy valóban annyira otthon éreztem magam, hogy ennek ellenére is, hogy rossz dolog történt az elsőben, hogy kitartotok és bíztatok bennem, ami úgy gondolom, hogy megint egy következő löket volt erre a Tokió olimpiára, és ez az olimpiai felkészülés, ez pedig egy nagyon-nagyon nehézkes volt, ugyanis számomra a Covid-dal indult, amiből azért másfél hónap kemény időszakom volt, utána pedig edzésen megsérült a térdem, operálni kellett egy porca, az megint másfél hónap, szóval egy 3 hónapot kellett kihagynom egy éve az olimpia előtt, ami úgy gondolom, hogy egy nagy kihagyás volt, és akkor következett az előbb említett egymással a Tomiba, ugyanis a Covid miatti lezárásokba nem edzhettünk együtt a társainkkal, viszont Szegléden engedélyt kaptunk arra, hogy egymásra birkózunk, és nem volt mit tenni, nem volt más edzőpartner, és egy kicsit ilyen Rocky feeling volt nekem, hogy szinte edző sem volt, mert nyilván nem volt. Egy-két edzésre, kültéri edzésre, amikor időt kellett mérni, akkor jöttek a nevelőedzőink, de hogy összességében ketten voltunk a terembe, bemelegítés, elindultuk az órát, leraktuk, és onnantól kezdve elkezdtünk birkózni. És sokszor mondom azt a versenyzőimnek, hogy vannak olyan mérkőzések, ahol nem történik akció, de abba is fejlődsz. Na, nekünk sok ilyen edzésünk volt a Tomival, viszont ebben nagyon nagy pressz is csináltunk, hogy ki csinál a másikon pontot. És voltak olyan edzéseink, ahol 40 perc alatt se a Tomi, se én nem tudtunk akciót csinálni a másikon. Pedig azelőtt évekkel nem birkoztunk egymással. Viszont volt olyan edzés, amikor ő csinált egy pontot, én nagyon idegesen mentem haza, mert hogy adhattam oda azt az egy pontot, és ez ugyanúgy fordítva is megtörtént, és így edzettünk egy jó pár héten keresztül, és milyen érdekes mozzanata volt ez visszagondolva, hogy emlékszünk a napra, benkondiztunk Szegléden, amikor kijött a hír, hogy egy évvel fogják halasztani az olimpiát. És akkor ott álltunk, egymásra néztünk, hogy na most mi legyen. Tudtuk azt, hogy két megoldás van, vagy lerakjuk a súlyzót, és akkor most pihenünk, mert ezt ki kell pihenni, mert ez mentálisan és fizikálisan, és ez most kicsit szét fogja kapni a rendszert. Vagy pedig nem állunk le, és nyomjuk tovább, és megpróbáljuk tényleg az utolsó energiánkat is belenyomni ebbe az egy évbe, és hát nyilván 30-on fölül mind a ketten tudtuk azt, jó, hogy nincs sok választásunk, de pirítsuk meg. És hál' azértnek ez is jónak bizonyult, hogy azon az edzésen összenéztünk, ott voltunk ketten, mi legyen. Jó, hát akkor kezdjük a következő kört, mi legyen. És folytattuk a kört, úgyhogy kijött mindenhol, hogy elhalasszák az olimpiát. És utólag nézve ez nagyon jó döntésnek bizonyult, ugyanis ott én úgy gondolom, egy kicsit egy hajszálnyi előnyt tudtunk szerezni a többiekkel szembe. Mindamellett pedig mentálisan is nagyon jó fel tudtunk készülni erre az olimpiára.
Hát én szerintem minden egy hajszálon múlik, és minden azon múlik, hogy mit döntesz. És valószínűleg sok olyan sportoló, és ahogy említettem, ez a Covid, és ez az egy év halasztás nagyon sok mindenkit megrázott, vagy kizökkentett. És ez is egy olyan szelektáló esemény lehet, hogy ki lesz a bajnok, hogy ez ki hogyan kezelés. Valószínű, hogyha nem együtt edzetek, akkor talán másképp gondolkoztok, de mivel együtt edzetetek, és megvolt bennetek az egészséges testvéri rivalizálás, valamint az a testvéri segítség, nyújtás és támasz, ami valahogy ilyen furcsa mód egyszerre letötvözze bennetek, és egyként mozogtatok, rivalizálva és segítve egymást ezzel. Hogyha ez másképp alakul, akkor talán a vége is más, de innentől kezdve viszont, hogyha ezt a rövid történetet nézzük, amit hívjunk a tokiói felkészülésnek, ez egy ilyen meseszerű innentől kezdve számotokra. Ugye említett az, hogy ez sérülés, betegség, és azért ebből nagyon-nagyon kevesen állnak fel, tehát a testsportágodban műtét, térd, ugye térdműtéted volt, Covid, ami azért legyengít és elveszi az önbizalmadat, mert akkor egyrészt nem tudsz úgy edzeni, másrészt, hogyha neki futsz egy olyan ellenfélnek, akit amúgy azt gondolod, hogy azért meg tudsz fogni, de mégse tudod megfogni, és nem érzed ezt az egészet, és zsörtölődsz ezen, és már nincs sok idő, mert mindjárt itt az olimpia, és hát jönnek fel a fiatalok, és akkor ugye 30 pluszosan azért onnan már nem az van, hogy itt még azért rá tudok tenni egy lapáttal, hanem hol az a lapát szén, amivel még tudom tartani ezt a ritmust, hogy a végén jól jöttetek ki, és innen kezdődik igazán az a sztori szerintem, ami mind a kettőtöknek megadta azt a lendületet, amivel véleményem szerint nagyon jól át tudtatok állni a civil életre, és amúgy példaértékűen álltatok át mind a ketten, de maradjunk ennél a tokiói felkészülésnél, hogy ott vagytok, hogy elkezditek, úgy döntötök, hogy akkor mentek tovább, és csináljátok tovább, és akkor hajlítgatjátok a vasakat, és egymást akár a szőnyegen is. De ott elérkezünk odáig, hogy végre ki tudtok jutni, vagy kijuttok Tokióba. Találkoztok azzal a amúgy is japán rendszerezettséggel, ami önmagában sem egyszerű, de hát ugye a Covid alatt ez még valószínű feszítettebb volt és nehezebb volt, és hát nagyon sok minden nem lehetett gondolkozni, hogy ott mennyi jobbra-balra a városban nézelődni, gondolom én, a Covid miatt, a lezárások miatt, hanem csak azon, hogy akkor most itt birkózni kell és nyerni kell, és ott is valahogy tandemben tudtátok egymást segíteni egészen a végéig, sőt utána is, és hát borzasztóan szimpatikusak voltatok egész végig, tehát minden egyes mérkőzés, de hát a vége az különösen, és amikor hazajöttetek a repülőtén, amikor vártunk benneteket, az is, hogy ebbe avasd már be minket, kérlek, hogy ez az egész tokiói herce-hurca, hogy ott mi játszódott le a fejetekbe, és azért fontos, hogy egy picit másabb ez, mint a többi talán, mert remélhetőleg nem lesz még egy ilyen olimpia vagy nagy esemény, hogy ennyire korlátozott körülmények között lehessen megrendezni, és hogy lehet ebből a nehezített helyzetből úgy kijönni nektek, vagy bárkinek, mint ahogy ti kijöttetek ebből?
Igen, nagyon fontos volt, hogy már volt viszonyításon például Rióhoz képest a falu. Most kimentünk a faluba, és olyan érzésünk volt, és tényleg látványra is olyan volt, mint hogy félig volt kész, de tényleg gyakorlatban is félig volt kész a falu, és olyan körülmények fogadtak, hogy a japánok megtettek mindent annak érdekében, hogy ez jó legyen, de azért mégis érezhető volt, hogy az itt vannak hiányosságok, és megint csak a mentális részét tudom felhozni, hogy erre tudatosan készültünk sportpszichológus segítségével, hogy nyilván mi fogad minket kin, abból a szempontból, hogy amit említettél, nem lehetett kimenni. Végig a faluba voltunk. Az volt egy napi program, hogy elmentünk a kajádába együtt vissza, elmentünk kimosni a cuccainkat vissza, szóval próbáltunk együtt mozogni, és tényleg nem begubózva a szobába, mert valószínűleg az egy olyan nyomasztó érzés lett volna, ami kihatott volna ránk. Ez egy fontos momentum volt. Meg nyilván az, amit az előbb említettem, hogy a sportpszichológusok készültünk arra, hogy nem lesznek emberek kin a láton, és utólag visszagondolva, Tomival erről is beszéltünk, hogy lehet, hogy ott akkor, és én is azt érzem, hogy talán nem is volt annyira zavaró, hogy nem volt kin annyi ember. Egyszerűen olyan érzésünk volt sokszor, mint hogyha még egy kontrollmeccsen birkoztam volna Tatán. És ez egy olyan megnyugvás volt például számomra, hogy ilyen jól sikerült ez az egész, hogy nyilván nagyon fontos az embernek, amikor látja, lelátom, hogy rengeteg ember ott van, főleg hazai közönség előtt, amikor tudtam birkózni, elképesztő érzés. De valahogy itt most ez a Covid fényébe, és ez a rengeteg lezárás, szigorítások miatt, most én számomra és Tomi számára is az volt a jobb, hogy nem voltak nézők, hogy bemettünk a terembe, és az a pár ember fenn volt a lelátón, az edzők fenn voltak, szakmai stáb nem volt a lelátón, és ez egy valóban olyan érzés adott nekem, hogy olyan flow állapotot tudtam megfogni, amit azóta is nehezen tudok megmagyarázni, de egy fontos momentum azért volt az egésznek, hogy én minden nagyvilágversenyt megnéztem a sorsolásomat, amit beszéltünk eddig is, hogy elkezdtem nézni az első meccsemet, második, harmadik, negyedik meccs. Na ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetem is sportágban, egy sportoló, és ezt például nagyon sokszor kiemelem a versenyzőimnek. Mert te látod a sorsolást, látod, hogy birkózó első meccsen már készülsz a harmadik, negyedik, ötödik meccsedre, már veszed el az energiát az első meccstől, de tudjuk, jó, ha nincs meg az első meccs, akkor hiába készülsz a többire. És ez nálam egy fontos momentum az olimpia, hogy most valami azt éreztem, hogy most ezt ki kell próbálnom. Kicsit kockázatos volt, mert soha nem csináltam ilyet, de vagy azt éreztem, hogy most ezt kell nekem, hogy ne nézzem meg. És nem is néztem meg a sorsolást, hanem reggel, hogy mentünk a versenyre, akkor oda mentem a Tomihoz, és kérdeztem tőle, hogy kivel kezdek. Mondta az első meccsemen, a kirgizzel fog kezdeni, és nyilván készültem a kirgizre. Hogy sikerült megvernem a kirgizt, mentem a szövetségkapitányhoz, Sike Bandihoz, meg a Módos Péterhez. Ki lesz a következő mérkőzés? És akkor mondták, hogy a német, a Kudla, aki ellen veszítettem Rióban bronz meccsen. Na és ez volt úgy gondolom a kulcs, ez egy érdekes mozdulat az én olimpiai szereplésemnek, hogy én erre is tudatosan készültem, hogy mi van akkor, ha minket összefognak, sorsom előfordulhat. És mi lesz bennem az első? A csalódottság, a dű, hogy fölmegyek és meg fog verni a német megint úgy, hogy Rióba is kikaptam tőle. Na és ezt nagyon jól sikerült kizárnom. És pont fordítva sült el a dolog. Azt éreztem rajta, hogy ő nincs felkészülve arra, hogy mi van, hogyha mi együtt fogunk birkózni, és hát ő is nagyjából belül azért érzi, hogy mi történt Rióba, és hogy hogyan fogja kezelni. És nagyon érdekes volt, hogy nemrég is beszéltünk erről, hogy a Kudla nagyon jó birkózott, és ez az olimpián harmadik lett, hozzáteszem, de hogy ellenem olyan állapotba birkózott, amin azt, hogy mondjam, nem volt esélye. Olyan nagy fölénybe voltam maga a szőnyegen, de úgy érzem, hogy a lelki hadviselés is nagyon jó ment nekem, ugyanis lelkileg is fölé tudtam nőni, és igazából egy másodpercet nem adtam neki, és nem is éreztettem, hogy ő ezen a mérkőzésen nyerhet. sikerült legyőznem, és mentem az elődöntőbe, ahol egy egyiptomi srác meglepte a világot, és olyan embereket vert meg az előző meccseken, hogy mi is csak pislogtunk, és pont olyan voltam én, és most kell figyelnem arra, hogy ki ne énekeljék a sajtot a szánkból. Ugyanis tatán birkoztam ezzel a sráccal az olimpia előtt, ott meg tudtam verni, de mint tudjuk jól, a verseny és az edzések között nagyon nagy különbség van. És ott az elején meglepett engem egy karberántás, amiből vezetett, utána szépen építettem vissza magam, és egy perccel még a meccs előtt még ő vezetett, és megint egy olyan dologra tudom visszavezetni, megint egy olyan mentális dologra, és arra a mentális felkészültségre, ami nagyon fontos, hogy például, ha ellenem vezettek az előző években, akkor azt rendszerint nem tudtam megfordítani, hanem belementem olyan hibákba, hogy még nagyobb lett a különbség kettőnk között. Viszont erre is külön kellett készülni, mi van az olimpián, hogyha valaki vezet ellen, ez előfordulhat. Hogy hogyan fogom tudni majd felhozni, és hogyan fogom tudni majd legyőzni. És nagyon érdekes volt, hogy egy pillanatig nem voltam ideges azon se, hogy egy perc volt hátra. És meg tudtam fordítani a mérkőzést, és döntőbe tudtam jutni, ami tényleg olyan visszaigazolás volt nekem, hogy ezért küzdöttem 5 évig, és ezért csináltam, hogy lejöttem, ilyen fel se fogja az ember, mert tudjuk jó, hogy csak az ember álmodik róla, meg áhít róla, hogy majd érmes lesz, meg döntött birkozik, de ott valami beteljesül, és egy dologra nagyon kellett figyelnem, amikor bejutottam a döntőbe, hogy ne ünnepeljek nagyon. Mert tudtam azt, hogy ha én itt most kirobbanok, és én 5 percig ünneplek a szőnyegen, akkor kijön belőlem minden, és nem marad másnapra semmi a döntőre.
Ez viszont, bocsánat, a szabadba vagyok, Viktor. Akkor ezt hoztad, egy részét hoztad magaddal Rióból.
Igen.
Ennek az energiák, ennek a tudatosságnak, meg hát talán ebből a covidos felkészülésből is, hogy idáig ezeket tudjad ilyen szépen tudatosan kezelni. Ezt viszont megbeszéljük, vagy folytatjuk tovább a rövid zenélésünk után.
Jó. Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Right now, I'm on a state of mind. I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az Egyesült Államok maga biztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. A választási vereségről is szó volt a Fidesz tisztújító kongresszusán, változékony idő lesz holnap is. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3-tól Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa bajnokságon. A kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István 8-ként ért célba. A női kenu egyesek 200 méteres számában Paragi Petra szintén 8-dik lett. A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Hodován Dávid az 5. helyen végzett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. A budapesti öttusa világkupa versenyen Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály a 14. helyen zárt. Sikerrel kezdte szereplését a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló európai bajnoki selejtező tornán, mivel 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A Pap Claudia Böröndi Vivien Szabó Fanni Tóth Franka összeállítású együttes ma még Grúzia, holnap Szlovénia, valamint Szerbia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek a szeptemberi antwerpeni kontinens viadalra.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, valamint tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás éjszaka Oroszországban. Krasznodarban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légicsapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszton orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím-félszigetre vezető átkelőt. Lezuhant egy katonai szállítórepülőgép Indiában egy légibázis közelében, a tragédiában 5 meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, a dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.
Közlekedés.
Baleset történt korábban az M1-es főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A balesetben kialakult torlódás lassan oszlik fel, jelenleg Bicske és Herceghalom között húzódik. A portáltáblákat cserélik az M7-es főváros felé vezető oldalán Budaörsnél. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, itt is lassulásra, torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És már itt is vagyunk, velem Gergely Istvánnal és Lőrinc Viktor birkozóval. Viktor, nagyon szépen eljutottunk lassan Tokió végéhez, és ez a történetetek Tomival igazából azt mondhatnám, hogy számunkra a lelkes szurkolók számára ott csúcsosodott ki, és valahogy ez is ilyen filmszerű, egy ilyen, már talán megkomponálni sem lehetett volna, csak egy picit jobban az egészet. Bejutottál a döntőbe, és jött Tomi is, óriási küzdelmek, ugye beszéltünk a Covidról, hogy utolsó olimpia, utolsó esélyek, és hát minden úgy alakult, ahogy szeretted volna, és neked az eddigi elmondásait szerint meg, amit így kommunikálsz magadból folyamatosan, hogy kommunikáltok akár egymásról is, hogy szinte fontosabb a másik sikere a sajátotokénál, bár azt is elmondtad, hogy ugyanúgy vagy jobban el tudod érni a testvéred sikereit, mint ő maga, és jobban be tudod magadénak, ami szintén egy nagyon jó testvéri tulajdonság. De hogy innen talán még jobban közösen mentetek tovább, mert már csak ugye egy mérkőzésed volt hátra, és Tomi is bejutott a döntőbe. Nem könnyű úton, és hát ő is azért kapott nem keveset a döntőig vezető úton. Hogy ezt hogy tudja megélni egy testvér a másiknak? Nyilván nem félted őt, mint férfit, hogy most kap egy monoklit, vagy mit tudom én, egy ütést, vagy eldobják, vagy megsérül, mert ezt talán azért tudjátok kezelni, mint férfiak, és hát meg pontosan át tudod én, hogy ez milyen fájdalommal járhat, de hát a fájdalom ilyen szinten talán nem játszik, tehát ez teljesen, mint hogy mit fáj. Nem azért ment oda, hogy a fájdalmat megért, hanem azért, hogy mindent félre tudjának érdekében tenni, hogy nyerjél. És hát ott nagyon, ha nem is a szószoros értelmű, de fogtátok egymás kezét, és löktétek, toltátok, húztátok, vontátok egymást előre. Hogy erről mesélsz nekem egy kicsit, hogy ez a vége, ez hogy alakult így, hogy egymást tudtátok itt segíteni?
Igen, ez egy nagyon felemelő pillanat volt, és majd a napig visszagondolva szinte tényleg libabőrös lesz az ember, hogy menetelt a Tomi, ő volt előbb, sokszor volt olyan világverseny, mindig én voltam előbb, és elmondása szerint ő idegeskedett mindig miattam, és ezért a nehéz volt neki versenyezni. Most pont az olimpiára megkaptuk fordítva, hogy ő volt előbb, és egy nagyon-nagyon küzdelmes úton de bejutott az elő a döntőbe, ahol az elődöntőbe egy irányos srác rettenetesen megnehezített a dolgát, és emlékszem, hogy az olimpiai faluban voltam, a tévé előtt néztem. Rettentő izgalmakat értem át, de bejutott a döntőbe, és ott egy kicsit ott én is megnyugodtam, hogy végre megvan, a Tomi megvan, akkor most én jövök. És akkor indult el ez a napom, amikor az előbbiekben ezeket elmondtam, és volt egy olyan pillanat, körülbelül egy óránk volt olyan, miatt a Tomi föl nem ment a döntőre, hogy mind a ketten döntősök voltunk, mert ugye, ahogy én bejutottam rá, egy ormúl birkoztatom a döntőt, és ott volt egy olyan pillanat, amikor tényleg ott ültünk egymással szembe, és hogy nem hiszük, hogy ez tényleg sikerült, és hogy innentől kezdve nem lehet más a cél, mint hogy megnyerjük, ott egy ilyen nagyon nagy dolgok szabadultak fel, úgy gondolom mind a kettőnkbe. És hát jött a Tominak a döntő mérkőzése, ahol egy hajszállal, de sikerült megverni a kirgiszt, és olimpiai bajnok lett, és nem csak én vagyok ezzel a véleménnyel így, hogy valahogy nem lett volna igazság, mondjuk így a földön, vagy mi sportágunkban, pont a Tomi nem nyer olimpiát ilyen képességekkel, és a mai napig ő a legeredményesebb magyar birkózó az érmek tekintetében, ugyanis 15 érme van világversenyről, ebben olimpia, VB, EB van benne, négyszeres Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, szóval, hogy akkor még hiányzott ez az olimpiai bajnoki cím, és valahogy azt éreztük, hogy igazságtalan nyerne. És megnyerte, és onnantól kezdve ott éreztem, hogy egy kis megnyugvás, hogy megint csak, hogy neki megvan, és most jövök én. Ugyanis rettentősen ideges voltam az egész napja folyamán, de a döntő előtt is. És ott tényleg úgy feküdtem le, hogy egy jót tudtam aludni. Hogy egy nyugodtan tudtam lefeküdni, és felkelni, és azt éreztem, hogy kipihent vagyok. Viszont az én súlycsoportomban volt egy ukrán versenyző, egy Belenyuk nevezetű figura, aki végigkísérte az én pályafutásomat negatív értelembe. Sokszor kaptam ki tőle, de én úgy készültem erre az olimpiai döntőre, hogy na most lesz az a meccs, amikor én visszabírom neki adni, és pont az olimpiai döntő lesz, ahol meg fogom tudni verni, és megint csak azt mondom, hogy akartam ezt az győzelmet, mert tudjuk jól, és hogy te is oda kerültél a halhatatlanok közé, aki olimpiai bajnok lesz, az öröki ebbe a sorba lesz, és én oda akartam kerülni, és tudjuk, hogy a Kimben volt 19 szék, és kié lesz a 20-dik, és egy szék volt lerakva, és milyen érdekes lett volna, hogy Tominak már megvolt a 20-dik szét, és én nagyon akartam azt a 21-dik széket oda mellé rakni. Viszont volt egy olyan nap, meg egy olyan döntő, amikor el kell ismerni azt, valaki jobb nálad. És valami ilyen szinten ezért volt nekem könnyebb ezt feldolgozni. Nem mondom azt, hogy teljesen, mert hogy valaki olimpiai bajnok, meg olimpiai ezüstérmes, számomra van különbség. Szeretem, amikor az emberekkel beszélgetünk ezen, hogy jó ez is, és hogy ők úgy fogják fel, és egyebek, ez tényleg nagyon-nagyon jó és jól esik. De nekem is, mint minden sportolónak, az olimpiai arany az álma. Ennek ellenére a félig van a pohár, szóval nálam félig tele van a pohár, nem pedig üres. De azt, hogy mondjam, hogy ott el kellett ismernem, amikor lejöttem a szőnyegre, hogy ma jobb volt nálam. Megtettem mindent, hogy megverjem, de egyszerűen kifogtam, úgy gondolom, egy olyan versenyzőt a súlycsoportomban, mint a Tomi. Szóval egy adottságokban rettetesen hasonlítanak egymásra, technikás, fejben nagyon jó, erőállapotban nagyon jó, még sorolhatnám azokat a skilleket, amik megfeleltek neki is, és valahogy nem bírtam aznap túljárni az eszén, és hát így ez is téremmel zártam. De azt az érzést, amikor ott álltunk a nap végén is, hogy a Tomi fogta az aranyérmet a kezébe, én pedig az ezüstérmet, ez egy ilyen, szinte ilyen feldolgoztatlan élmény. De komolyan mondom, szinte mai napig is, nyilván már nagyon rég volt, meg most már jön a Párizsi olimpia, de hogy számomra és számunkra ez mindig olyan dolog, hogy ezt sokszor átbeszéljük, hogy tényleg megtörtént ez, és ott voltunk, és ott álltunk az út végén, hogy ott volt egy aranyérem, ott volt egy ezüstérem. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog a mi életünkben, és akik közel álltak mellettünk, meg nyilván ti is, aki láttatok ezt az egészet. Úgyhogy egy ilyen olyan állapot, amit említettél, és egy filmbe illő, és valóban számomra is tényleg olyan mélypontok voltak, hogy akár tényleg egy filmbe is lehetnek ilyenek, hogy az ember nagyon lent van, aztán a végén meg, hogy mind a kettőnek sikerüljön, és majd, hogy nem tökéletesen, hát így az ember kapkodja a fejét, hogy most ez valóban tényleg megtörtént, sokszor mondtam, és azt, hogy ez biztos megtörtént, ezt tényleg átéljük, és megtörtént, és átéltük.
Hát ugye lehet arra is mondani, hogy tökéletes, ami sőt, minden lehet javítani, még akkor is, hogyha tökéletes, tehát mindennél van jobb, de kívülről ez nagyon-nagyon tökéletesnek tűnt. Tehát ez az egész történet, ahogy a Tomi borzasztóan szimpatikusan ünnepelte, ahogy oda ment a kamera elé, és belekiáltott, és ugye családozott, és ez annyira őszinte volt tőle ez a megnyilvánulás, és azt elmondani nem tudom, szerintem nagyon sok embert meghatott, és nem az, hogy olimpiát nyert, nyilván annak mindenki örül, hogy Magyarország a Tominak köszönhető, vagy a sportonak köszönhetően nyer egy olimpia aranyérmet, és világ első abban a súlycsoportban, vagy abban a számban, vagy abban a sportágban, de nagyon emberien nyilatkozott, nagyon őszintén, és te rajtad is az látszódott, hogy bár sportolóként azért minden, ha már döntő vagy, akkor el akarod hozni azt az aranyérmet, de most is azt látom rajtad, hogy ahogy erről beszélsz, csillog a szemed, és nem egy ilyen örök kudarca és keserűséggel nyilatkozol erről. Szerintem ez nagyon fontos, mert innentől kezdődik egy másik élet, amit most éltek mind a ketten, ugye a Tomi is ott dolgozik a Kimben, nagyon fontos pozíció többe, de ezt majd ő fogja. nekünk kifejteni hamarosan a következő adások valamelyikében. És ugye te is ott vagy a birkózásban, már mint edző, és nagyon nem lenne jó, hogyha ezt az eredményedet, vagy ezt az elért sikereidet én sikernek bátran merem nevezni, kudarccal próbálnád átadni és keserűséggel, mert olyanból sok van, aki az elmaradt sikereket valahogy fedde úton próbálja ki én, és nem jó dolgokat ad át, vagy rosszul adja át, és nem tudja motiválni a gyerekeket, de pedig úgy néz ki, hogy tudod, és büszke tudsz lenni arra, amit elért, és szerintem ez borzasztóan fontos. Egyrészt azért, mert amivel foglalkozol, és tanítasz, és oktatsz, azt hatékonyan teszed, tehát ott segíteni tudod, másrészt előre tudsz lépni az életedben, mint edző. Mi a cél Lőrincz Viktor a következő néhány évben? Mit szeretné csinálni, elérni? Mik a tervek?
Igen, nagyon fontos ez, és még egy mondatot hozzátennék ehhez, hogy abszolút én úgy fogtam ezt fel, hogy egy megnyert ezüstérem. Mert felfoghatjuk úgy is, hogy elveszített egy aranyat, vagy pedig megnyert egy ezüstöt. És ez egy nagyon elgondolkodható volt nekem, és ezt le kellett játszani magamba, és abszolút annak értem meg, hogy ez már pedig számomra egy megnyert ezüstérem volt. És a következő évre a céljaim azok, hogy mindig van hova fejlődni, és ezt éreztem versenyzőként is, hogy ha az ember azt abba kényelembe esik, hogy a hátradől a székbe, vagy akár hú, én már mindent tudok, mert hogy én tényleg innentől kezdve mindent tudok, akkor nagyon nagy hibát követnék el. És igenis próbálom az új impulzusokat bármilyen területről, akár más sportágakból is beépíteni az én edzői pályafutásomba, és számomra ez az a cél, hogy olyan dolgokat tudjak átadni, és most nem eredményekbe akarok beszélni, mert nyilván tudjuk azt, hogy nyilván szeretnénk jó eredményeket elérni, de inkább afelé hajlok, hogy a versenyzőkkel olyan kapcsolatot kialakítani, hogy azt a munkabírást, hogy azt megértsék, hogy mit miért csinálunk, és ez nagyon fontos lesz majd az utánpótlásnál, hogy volt egy generációváltás, de mindig látok a korosztályokban olyan-olyan töréseket, ahol fel kell tölteni majd olyan versenyzőkkel, és olyan munka vár majd rájuk, akik mellett ott kell állnunk, és terelgetnünk kell, és az a Tomi feladata is lesz nagyban a Kimbának, aztán pedig mi jövünk, hogy mi összedolgozva tudjunk majd egy olyan ütőképes csapatot odaállítani, amelyik tovább tudja vinni a kötöttfogás tradícióját, ugyanis nagyon nagy múltra, nagyon régre visszamegy ez az egész, és ezt nem szeretnénk, hogy ez például az én edzősködésem alatt ez megálljon, hanem igenis ezt szeretném továbbvinni, a tradíciót, és minden mellett pedig az új dolgokat bevonni, úgyhogy inkább ez lesz a következő évek célkitűzése nálam.
És ugye szabad idővel most a család boldogabb, hogy nem versenyzze, hanem edzősköd, ez nagy változás az ő életükben?
Nagyon nagy változás, megnyugvás ez a szüleim részéről is, és nyilván a feleségem részéről is, ugyanis a nálunk egy olimpiai szereplés például az úgy történt, hogy anyukám nem nézte, ő mindig kiszaladt az udvarra, és apukám volt a kommentátor. A feleségem az merte nézni, de ő is rettenetesen izgult, és valahogy, hogy véget ért az aktív pályafutás, ez lement róluk, látom ezt az egészet. Ennek ebből a szempontból azért örülnek, hogy már nem ilyen stresszes ez az egész élethelyzetünk, viszont hát egy edző élet, azt tudjuk jól, hogy az nem áll meg, és neki is bizony-bizony ott kell lenni, főleg egy ilyen kiemelt időszakban, mint az olimpia előtti időszak, de az elén említett egy olyan dolgot, hogy a család és a támogatás és a feleség. A sportsikerek és mindez az egész, az nem menne nélkülük. Egyszerűen, ha nincs az ember mögött egy olyan család, egy olyan nő, aki támogatja az álmait, a céljait és a munkáját, akkor igazából úgy gondolom, hogy nem tudtam volna ilyen sikereket elérni, mert mindemellett nyilván a két gyermekünkről is gondoskod, miközben én edzőtáborban vagyok, ez rettenetesen nagy feladat, de ennek ellenére is kitart, ő is sportoló volt, fitness Európa és világbajnok, úgyhogy ebből is nagy szerencsém van, hogy nem kellett megértetnem vele azt, hogy én miért nem vagyok otthon, hanem igenis tudja, de hát nyilván azért nehéz. Vannak olyan hétköznapok nehezek, amikor nem vagyok otthon, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindig megtaláljuk azokat az időszakokat, én is figyelek rá, hogy mindamellett, hogy a versenyzőkkel mennyit kell foglalkoznom, nem hanyagolhatom el a magánéletemet és a gyerekeimet sem. Úgy gondolom, hogy ebbe próbálok egy ilyen arany középutat találni.
Hát ebben nagyon szurkolok, hogy ez meg legyen, mert ahogy említetted, ez nem csak sportolóként fontos, hanem férfiként és nem mellesleg edzőként is. És amikor nem a birkózás a téma, akkor hobbi, van-e kiegészítő sporták, sportolsz-e most valamit, van időd másra, mint a birkózás? Úgyhogy abba hagytad már a birkózást?
Más nincs időm, viszont nagyon fontos volt az, és ez már egy elhatározásom volt, amikor edző leszek, hogy én szeretném gyakorlatban is átadni a dolgokat, és innentől kezdve én teljesen leállok, akkor nem biztos, hogy olyan szinten fogom tudni átadni ezeket a fogásokat, és ezáltal még beszoktam állni birkózni, és továbbra is kondizok heti háromszor, szóval azért odafigyelek, hogy minél tovább szeretném ezt a dolgot kitolni, főleg amikor fiatalokkal, de akár az idősebbekkel, és amikor oktatni kell egy-egy fogást, egy-egy szituációt, az nem lehet, hogy én szinte végig az egész edzésen csak a partvonalról beszélek, nekem oda kell állnom, nekem át kell adnom, nem elég, hogy elmondom, neki éreznie is kell. Ezért egyik fő motivációm, hogy ezért edzek, meg hát nyilván egy kicsit hiú is vagyok, ezt azért nem tagadom. Viszont ezek fontos momentuma neki. Ennek ellenére nagyon szeretek horgászni. Imádok horgászni. Ha Tomit lenne mellettem, ő már egy kicsit kikacsingat másfelé is. Ennek ellenére nekem ebből van pozitív lecsengésem, úgyis az ő horgászbottyai felszabadultak. Nem kell újat vennem, mert a Tomi a vadászat felé is kinézeget olykor. Viszont nagyon sokat pecáztunk együtt, és én is szeretnék nagyon sokat pecázni. Viszont nincs rá annyi időm, mint szeretném. De az olimpia után lesz egy hónapos szünetünk, ahol Harcsányba le fogok vonulni, két túrát tervezek, ahová le fogok menni, és üldözöm a halakat 5 napon keresztül, mert számomra egy olyan kikapcsolódás, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy férfi életébe, aki olyan pozíciót tölt be, és rengeteget dolgozik, és rengeteg minden gyülemlik fel benne, magánélet, munka, egyebek, ahol le kell azulnia, mert valahol ki kell engedni a kőszínen. Mindig is hallottam világéletemben, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni, és ez sportolóként is.
Nekem ezt nem kell megmagyarázni, én teljes mértékben meg tudlak érteni, és egyet tudok veled érteni.
Pontosan tudod, miről beszélek, és hát nem hiába te is azért a horgászatot nagyon szereted, és nem pont ez így mindig volt ilyen, hogy kimegyek a horgászpartra, és ott minden elmúlik. Valahogy ott tényleg mindent le tudok dobni magamról, minden mellett fizikálisan nagyon megterhelő, mert az 5 napon keresztül azért melózni kell ott, szóval fizikálisan nagyon kivesz, de viszont mentálisan úgy megyek haza, hogy igenis most le tudtam tenni minden olyan negatív dolgot, fel tudtam tölteni, és mehetünk a következő időszakra. Azt látom magamon, és be is iktatom. Évközben is azért volt egy-kétszer olyan fél-fél napos horgászatom, ahol nyilván meg kellett beszélni otthon is, hogy a szabadidő, ami volt, hogy most el kell menni, és tudja a feleségem is, hogy most jó, hogy akkor ezt a fél napot menjek el horgászak, mert ezek nagyon fontosak, és erre figyelek is majd a jövőben is, mert azt az éreztem, hogyha sokáig benne vagyunk ebbe az egészbe, és csak ez, az egy idő után túl tud menni, és azt viszont nem szeretném. És egyelőre azt érzem, hogy jól tudom belül ezt az egészet koordinálni, hát engedjenek horgászni, és akkor továbbra is minden rendben lesz.
És akkor van egy olyan dolog, amit már említettünk egy picit, ez a katonaság, hogy mellett a katona is vagy. Tehát azért nem csak a birkózásban van, a családban és a horgászat, mert ugye ezt a 3 területet emeltük ki, hanem mellette még katona is vagy, és hát nekem az az információm, hogy te vagy az egyik azoknak, akiket nem kell oszogatni, bármilyen eseményre el kell menni, és nagyon meg tudod élni ott azt a szerepet is, vagy azt a beosztást is, aminek ott meg kell felelni. Egyrészt, hogy büszke lehet rád a Magyar Honvédség, hogy olimpiai ezüstérmes katonája van, aki tisztességet tudja viselni az egyenruhát, és meg is fel azoknak a követelményeknek, amik lehetővé teszik, hogy te egyenruhát viselje. Én sose gondoltam volna, hogy ebbe az irányba is lépni fogsz, de azért úgy néz ki, hogy amiben te belelépsz és beleszelsz, ott mindenhol hely tudsz állni, és ez nagyon ritka, és azok után, hogy vége lett a sportkarrierednek, elmentél edzősködni 2-3 év után, már felül tudod magad bírálni, mint kezdőedző, a 3 éves rutinnal rendelkező edző felül tudja magát bírálni, és szerintem ez az önkritika egyik olyan fajtája, vagy egy olyan szintje, ami nagyon előremutató. Én szurkolok neked, hogy ez is úgy sikerüljön legalább, mint a sportolói pályafutásod. Nem csak te fogsz élni velem a magyar birkózás is. Nagyon sok ilyen edzőre lenne szükség véleményen szerint, nem csak a birkózásban, hanem minden sportágban, aki ennyire életvidám, igyekszik átadni azt a tapasztalatot, rutint, mint sportoló, amivel az egész pályafutása alatt fel tudott töltekezni, és hát edzőként pedig próbálja magát frissíteni, és előremutatóan gondolkodik, és nem ellenfeleket lát az edzőtársakban, hanem partnereket, és a versenyzőknél pedig potenciális bajnokokat, akikből talán többet is kellett hozni, mint amit adott esetben te elértél, ami nem kis dolog, mert hát ezt azért megközelíteni sem nehéz, nem hogy beérni, de még esetleg azon túllépni, az egy nagyon fontos dolog. De van-e még valami a listádon? Tehát van-e olyan, hogy bakancs listád, és amit még szeretnél megcsinálni, és így vágysz rá, szeretnéd menni, látni, megfogni, bármi, mert meg az túl fiatal vagy, hogy, hogy ezzel itt vége legyen, és valószínűleg itt még van, van egy csomó minden a zsákban, amit, amit még jó lenne megélni, hisz az élet még a nagyobb része még előtted van, mint ameddig, mint amennyit eddig letettél az asztalra, akár mint sportol, akár mint edző, de ugye ha éveket számolunk, azért itt még jó néhány évekkel számoljunk, és azt azért nagyon szépen kell tudni eltölteni, hogy van olyan, hogy bakancslistád, és ha van, akkor írott, iratlan, és van-e olyan, amire még nagyon vágysz?
Igen, ez nagyon fontos, hogy amiket felsoroltál, ezek fontos momentumai voltak az én életemben, és ezeket tényleg sikerült immel közel, helyjel közel megcsinálni. Viszont nagyon fontos, a, amit említettél, és a bakancs és a cél. Számomra én úgy gondolom, hogy szeretnék új és új dolgokat, és mint régebben ellene voltam, vagy hát nem helyeztem arra nagy hangsúlyt a tanulásnak, de beláttam azt, hogy igenis ez is nagyon fontos momentum volt a sport mellett, és sikerült elvégezni a testnevelési és egyetemen a sportszervező szakot, és a következő ilyenem lesz az, hogy jövőre mindamellett, hogy van edzői végzettségem is, de hogy a mesterszakot megcéloztam jövőre, és például ez lesz egy új kihívás számomra, hogy valóban ez egy 2 éves képzés lesz, hogy ezt hogyan fogom tudni megugrani, hogyan fog majd ez lejátszódni az egész, és miket tudok majd beépíteni az edzőkarrembe. Szóval nekem most ez olyan következő szint, ami most nem az olimpia, és nyilván tudjuk, az a, az a legnagyobb legnagyobb cél mostanálam, de a következő meg ez lesz, hogy én szeretném ezt, és ebből is azért nincs sok Magyarországon a mester edzőből, a birkózásban belül, és egy kicsit ez felé kacsingatok, hogy ez nagyon érdekelne engem. Maga tudom fizikailag, hogy mi játszódik le a szőnyegen, de hogy valóban ez a mentális, jobban érdekel ez a mentális része ennek az egésznek, hogy valóban hogy csapódik le ez köztünk, és ezt hogy tudom majd beépíteni az én pályafutásomba, mert amit megemlítettem én is már, hogy nem elég megállunk, és tovább, és ebből láttam a következő szintet, és hát nyilván abban, hogy ezt sikeresen elvégezni, ez az a következő ilyen célállomásom. Magánéletbe egyelőre nincs terve új gyerek, ott megálltunk a kettőnél, és ezt a feleségem ezt elég sokszor nyomatékosítja nálam. Én is azt gondolom, hogy így kerek a családunk, és magánélet szempontjából nincsen célkütőzésünk, tényleg így kerek az egész, van egy kislányom, Annának hívják, 4 éves, és van egy 2 éves fia Máron, úgyhogy nekünk ez a része, ez megvolt. És hát a bakancslista mellett nem mehetek el, hogy egy 30 kilós pontyot. Egyszerűen nem hiányozhat. Nem hiányozhat egy 30 kilós pont, főleg úgy, hogy erre kérdezzetek majd rá Tomina, hogyha jön, hogy áll ez a házi bajnokság közöttünk. Szeretném, hogy ő mondja el, de most nem is szeretnék válaszolni, de ezt írjátok fel egy kérdésnek, hogy ki fogta eddig a legnagyobb halat kettőnk közül.
A mai vendégem Lőrinc Viktor volt a Sportolók slágerlistájában. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jót beszélgethettünk. Nagyon köszönöm neked, Viktor. A hallgatókkal pedig találkozunk holnap. Mindenkinek szép napot.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A csendet, zavar be a szőnyeget. Hazik már a város a lámpák égnek. Csend van az utcán lent, a fénycsikorgás megszűnt. A villamos se csenget, az ég furcsa hangokat rejt. Egy lakó ordít, csendetet a idegrász. Az ajtó visszhangzik már a lépcsőház. Nem törődünk vele, nem szólhat ma bele. Zavar be a szőnyeget. Hogy régen várom egy percet már.
szőnyeget, még ma éjjel szavadt el a szőnyeget. A bútorokat gyorsan tolt, szertes éjjel, ne félj, baj nem lehet. Hold el a lámpát, tiszt fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át. Tüntesd el a rendet, megtörjük a csendet, szavadt el a szőnyeget.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön.